Legnagyobb küzdelem, amit valaha is vívtak. William Branham prédikálta 1962. március 11-én Jeffersonville-ben, az Amerikai Egyesült Államokban. Jó reggelt, barátaim! Örülök annak, hogy itt lehetek ma délelőtt. Ez egy kicsit váratlanul jött, és gondolom, hogy a gyülekezet számára is. Csak olvastam, és az Úr a szívemre helyezte, hogy hozzam ezt a gyülekezet elé, ezt a kis dolgot. És úgy gondolom, hogy ennek most van itt az ideje. És amikor megérkeztem, még nem tudtam, hogy itt leszünk vasárnap. Kihirdettem, hogy van egy üzenetem a gyülekezet számára. És ha az Úr is úgy akarja, akkor azt az üzenetet a jövő vasárnap szeretné majd a gyülekezet elé hozni. Elég hosszú időt vesz majd igénybe, úgyhogy valószínűleg úgy fél egy és vagy egy óra körül fogunk innen elmenni. Már nagyon régóta a szívemen van ez a dolog. És én tartozom nektek azzal a választ, hogy miért nem voltam eddig igazán tevékeny. Prédikáltam már ezzel kapcsolatban, azonban biztos vagyok benne, hogy úgy még sohasem mondtam el, ahogyan kellett volna. Ezért gondoltam, ha az Úr is akarja, akkor jövő vasárnap, még ha sok idő is kell hozzá, elmondanám nektek, hogy mi miért történt így, és hogy az ige szerint és mi történik most. Valószínű, hogy utána hamarosan a tengeren túlra kell utaznom. Most várom, hogy az Úr milyen módon fog szólítani engem, hogy menjek. Két vagy három éjszakával ezelőtt, úgy éjfél tájban kaptam egy telefonhívást. Egy kórházban lévő asszonyért kellett imádkoznom. Felhívtak, és azt mondták, imádkozz. És elfelejtettem, hogy milyen nevet mondtak. James Bell feleségének az ismerőséről volt szó. James Bell testvér felesége egy nagyon hűséges, nagyszerű, fekete asszony a gyülekezetből. Úgy emlékszem, hogy az ismerősét pedig Shepherd asszonynak hívták. Úgyhogy kiszálltam az ágyból, letérdeltem, és a feleségemnek is elmondtam, hogy mi történt. Ő is felébredt a telefon csengésre. Azt mondtam neki, imádkoznunk kell Shepherd asszonyért, aki James Bell feleségének az ismerőse. Úgyhogy imádkoztunk érte, aztán pedig ismét lefeküdtünk aludni. Másnap pedig 10 és 11 óra közül megint kaptam egy telefonhívást. És Billy volt az. Elmondta, hogy nem Shepherd asszony volt a kórházban, hanem maga Bell asszony, és nem az egyik ismerőse. Elmondta, hogy a testvérnő nagyon sűrűs állapotban került oda, úgyhogy kísértünk a kórházba, de a testvérnő már nem volt ott. Az Úr hazaszólította Bell asszonyt. Bell testvérnő éveken keresztül hűségesen járt a gyülekezetben. Sok-sok évvel ezelőtt dolgoztam James-szel, a férjével, amikor édesapámmal, vagy tán 30 évnél is több volt már, hogy Pennsylvania államból az itteni Colgate-be hoztuk át a fogaskerekeket. És szeretjük Bell testvérnőt, nagyszerű ember. Nagyszerű ember volt, úgy tudom, hogy nagyon súlyos epegörcse volt. Az orvosa, aki jól ismerte Bell testvérnő esetét, éppen akkor nem volt a városban. És egy másik orvos vizsgálta meg, azonnali műtétet javasolt, amit Bell testvérnő nem élt túl. És úgy gondolom, ahogy megértettem, a testvérnő megszokott orvosa nem rendelte volna el a műtétet, mert a testvérnő nagy darab volt, és az epe hólyagja pedig már nagyon beteg volt. Epe köve is voltak. És az Úr pedig irgalmas volt. Többször is volt már korábban epe görcse. Az Úr sokszor átsegítette rajtuk. De akkor éppen nem úgy történt. Mindent összevetve azt mondhatjuk, hogy az Úr hazaszólította Bell testvérnőt, és ennek ilyen módon kellett történnie. És félreértettük, mert azt hittem, hogy Shepherd asszonyról van szó. Nem ismerem ezt a hölgyet, talán itt van ma délelőtt, és talán az arcáról felismerném őt, de nekem akkor azt mondták, hogy Shepherd asszonyról van szó, és talán ezért kellett így lenni. Mert ha tudom azt, hogy Bell testvérnő van ilyen súlyos állapotban, valószínűleg kimentem volna még akkor is a kórházba, és ott imádkoztam volna érte. De látjátok, talán Isten nem akarta, hogy ezt tegyük. Tehát tudjuk, hogy minden javukra van azoknak, akik Istent szeretik. Biztos vagyok benne, hogy Beltesvénő szerette a mirunkat. Jó asszony volt. Ő is közénk tartozik. Itt a gyülekezetben nincsenek különbségek a bőrszínük miatt. Isten családjában nincs különbség fehér vagy feketek között. Nem számít, hogy vörösök, barnák, feketék, sárgák vagy fehérek vagyunk. Bármilyen színű is legyen a bőrünk, mi Krisztusban vagyunk testvérek. Szeretjük Beltestvérnőt. Hiányozni fog a gyülekezetből. Mennyire hiányozni fognak Beltestvérnő mély zengésű ámenjei onnan a hátsó sarokból. De az Úr Jézus hazavitte őt. Csak néhány perc ezelőtt értesültem arról, hogy itt lesz a testvérnő temetése is a gyülekezetben. Igen. Most kedden lesz a temetés 13 órakor, és úgy tudom, hogy te és én fogjuk levezetni a szertartást. Itt a gyülekezetben pedig egyel kevesebben vagyunk ma délelőtt. Beltestvérnő tiszteletére álljunk fel egy percre, miközben meghajtjuk a fejünket. Életnek Istene, aki adod és elveszed az életet, ahogy a régiek közül Jób is mondta. Az Úr adta, és az Úr elvette. Áldott legyen az Úr neve. Néhány évvel ezelőtt küldtett közénk Beltestvérnőt, hogy Isten királyságában velünk együtt polgártárs legyen. Köszönjük neked ezt a buzdítást, amit rajta keresztül kaptunk. Mennyire szeretett énekelni és bizonyságot tenni. És mennyire szeretett betöltekezni a Szentlélekkel, hogy kész volt hangosan kiáltozni is. Nem szégyelte a Krisztus evangéliumát, mert számára Isten ereje volt az üdvösségre. Láttuk eltelni a testvérnő éveit, és eljön az idő, amikor mindannyiunknak így kell majd megfelelnünk. Te pedig elvitted őt közülünk ma délelőtre, hogy a te jelenlétedben legyen. Mert valóság az, hogy amikor innen elmegyünk, az Isten jelenlétébe kerülünk. Istenünk, mindenért hálásak vagyunk neked. Imádkozunk, hogy áld meg a testvérnő férjét, James testvért, aki jó barátom. Áld meg a fiát, a lányait, valamennyiüket. Tudjuk, hogy a fia Németországból a hadseregből repül vissza, hogy végtiszteletet tegyen édesanyja előtt. Mennyire remeghet most annak a fiatalembernek a szíve. Imádkozom, Uram, hogy őt is áld meg. Áld meg Jimmy-t. Lásd meg, hogy mennyi fárasztó órán keresztül dolgozik, hogy eltartsa a családját. Imádkozom, hogy az a nagy család ne szakadjon szét most, hanem a családi kör legyen töretlen, majd azon a földön is odaállt. Add, Urunk, hogy a fegyverzetünket most még inkább felöltözve, és derekunkat még szorosabban felöltözve, menjünk ki a harcmezőre is. Küzdjünk egyel kevesebben, mint egy héttel ezelőtt. Imádkozunk, hogy tartsd meg, és erősítsd meg bennünket. Segíts bennünket a küzdelem folytatásában, és add meg, hogy egy napon mindannyian együtt gyűlhessünk össze a túlsó oldalon. Jézus nevében kérjük ezt. Amen. Közülünk eltávozott testvérünk lelke pedig nyugodjon békében. Szeretném elmondani, hogy a temetési szertartást itt fogjuk tartani jövő vasárnap, illetve kedden. Mindenkit szeretettel várunk, aki eljön. Neville testvér a szervező. Már megvan minden szervező, mondja a testvér. Látjátok, nem vagyunk túl zsúfoltan. Esetleg, ha tudnánk ülőhelyet adni ott, annak a testvérnek ott hátul, megkaptam a hívásodat, testvérnő, és imádkoztam. Igen, imádkoztam Jane-ért, akinek nagyon magas láza volt, nagyon rossz állapotban volt, de bízunk Istenbe, hogy jobban lesz. Most pedig szeretnénk az igéből olvasni. Ma délelőtt nem szeretnék túl hosszan tanítani, mert mióta visszatértem Arizonából, eléggé fáj a torkom. Ne feledkezzetek meg a jövő vasárnapról. Úgy tudom, hogy Billy most postázta a szórólapokat. Hosszú szolgálatra számítsatok, úgyhogy gyertek korán, amennyire lehet. Szeretnénk 9:30 vagy 10 óra körül elkezdeni, és valószínűleg csak délután 1 óra körül fogunk végezni. 3 vagy 4 óra hosszáig szeretnénk az ige alapján beszélni. Hozzatok ceruzát és papírt, hogy tudjatok jegyzetelni. Ha van valami kérdés bennetek, kérdezzetek. Talán tudunk választ adni, talán tudunk segíteni. Most pedig olvasunk az igéből. 3 igehelyem is van a Bibliában, amit szeretnék felolvasni. Le is jegyezhetitek az elsőt, ha van nálatok ceruza. Több ige része is szeretnék utalni már délelőtt. Több igehelyet is szeretnénk említeni. Az első az 1 Péter 5:8-10. Utána az Efézus 6:10-17-ig és a Dániel 12:1-14-ig. Majdnem mindenkinek van ülőhelye, néhányan állnak hátul és oldalt. Próbálunk gyorsan a végére érni ennek, utána pedig a betegékért imádkozunk. Itt van közöttünk egy kislány, aki nagyon betegen fekszik. Tegnap tudtam meg, hogy mennyire beteg. Ó, én azt akartam, hogy mielőtt imádkozom érte ma délelőtt, hallja az üzenetet. Ismerem az állapotát, nagyon beteg, de nekünk egy hatalmas mennyei atyánk van, aki többre is képes annál, mint hogy már legyőzött minden betegséget. És megkértem Wuz testvérnőt, hogy olvassa fel ezt a szöveget, de kicsit vonakodott tőle. Egy cikk van itt, melyben arról van szó, hogy mennyire meglepődött egy orvos. Nagyon erősen kritizálta az Istentől való gyógyulást. Még azt sem engedte, hogy erről bárki beszéljen az irodájában. Ilyen volt az asszisztense is. Az történt, hogy volt egy beteg, aki rákos volt. Ennek a hölgynek egy daganata volt. Az orvos nem akarta kezelni a hölgyet, ezért átirányította a beteget egy másik klinikára. Azon a klinikán sem akartak vele foglalkozni, úgyhogy visszaküldték a beteget az előző helyre. A hölgynek mellrákja volt, borzalmas állapotban. Már a külső bőrt is felemésztette a betegség, a daganat pedig a mellen keresztül terjedt lefelé, a bordákig. Értitek, miről beszélek, ugye? Itt van közöttünk a mi kedves norvég orvos barátunk. Az az orvos mindent előkészített, mert tudta, hogy a hölgy akarja, hogy a műtétet meglegyen, és a rákos mell el legyen távolítva. Nagyon nehéz műtétről volt szó. Az orvos tehát mindent előkészített. Az ápolók előkészítettek a hölgyet, és betolták a műtőbe. Aztán az asszisztens odament az orvosi eszközökért, hogy a műtét során eltávolítsa azt a rákos daganatot. A műtét megkezdésekor a hölgy férje engedélyt kért arra, hogy leüljön a műtőterem végébe és imádkozzon. A prédikátor volt ő. Leült és imádkozott. Persze az orvosnak egyáltalán nem tetszett, hogy ott volt az a prédikátor, de úgy volt vele, hogy a prédikátor nem álljul el, akkor miért ne lehetne ott? Miközben pedig a prédikátor ott ült és imádkozott. Egy szán suhogást lehetett hallani a műtőben. Az orvos éppen akkor látott volna hozzá, hogy elkezdje levágni a mellet. Fogta az eszközeit. A mellről pedig hirtelen eltűnt az a hatalmas seb. Még egy kis karcolás sem volt rajta. Azt mondta az orvos, ez még mozogni is tud? Ó, és elkezdett az asszisztens is bizonságot tett. Mindketten pünkösdiek lettek, betöltekeztek szent lélekkel, és szolgálják az Urat. Amerről pedig eltűnt az a véres daganat. Holbrook doktor maga tett bizonyságot a következő szavakkal. Egy percben ott feküdt előttem az a hölgy. Az ápoló is ott volt. Hatalmas daganat pedig már elkezdett a melléből kitüremkedni. Egy perccel később pedig a mell felületén egyetlen karcolás sem látszott. egy híres amerikai orvosról van szó. Elmondta, hogy ott helyben megtér. Ma pedig előjáró egy gyülekezetben. Ó, látjátok, az emberek sokszor azt gondolják, hogy a gyülekezetbe járás nem más, mint hogy megtanulunk jó emberekké lenni. De a gyülekezetbe járás nem erről szól, barátaim, nem. Isten az Isten, ő ugyanolyan hatalmas ma is, mint amilyen mindig is volt. És mindig is ugyanaz marad. Egyszerűen csak szeretjük őt. Most pedig először olvassuk fel az 1 Péter 5-8-tól 10. verseket. Józanok legyetek, és vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, hogy kit nyeljen el, akinek álljatok ellen erősek lévén a hídben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be. Minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletessé, erőssé, szilárdná és álhatatossá. Dicsőség az Úrnak! Most menjünk az Efézusi levélre. Lapozzunk az Efézusi levél 6. részéhez, és olvassuk fel onnan a 10-17. verset, amelyeket megjelöltem. Végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Mert nem test és vérelem van nekünk tusakodásunk, hanem fejedelmek ellen, hatalmak ellen, az élet sötétségének világbírója ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Annak okáért, vegyétek fel az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok azon a gonosz napon is. Mindezeknek, mindeneket elvégezzetek, és megállhassatok. Álljatok hát elő körülövezvén derekatokat igazsággal, és felöltözvén az igazságosságnak mellvasába, és felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának a készségével, és mindezekhez vegyétek fel a hitnek a pajzsát, mely a gonosz minden tüzes nyilát kiolthatjátok. Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a léleknek kardját, amely az Istennek a beszéde. Most pedig a Dániel könyvéből szeretnék olvasni. Dániel 12, elég hosszú rész, 14 vers. És abban az időben felkelt Mihály a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll. Mert nyomorúságos idő lesz, amilyen még nem volt attól fogva, hogy a nép kezdett lenni mindez idáig. És abban az időben megszabadul a te néped, aki csak be van írva a könyvben. És sokan azok közül, akik alszanak a föld porában, fel fognak serkenni, némelyek az örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökké való utálatosságra. Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége, és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok, örökkön örökké. Te pedig, Dániel, zárd be a beszédeket, és pecsételd be a könyvet a végső időig. Tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. És szétnéztem, én, Dániel, és íme másik kettő ott áll. Egyik a folyóvíz partján innen, a másik pedig a folyóvíz partján túl. És mondta az egyik gyolcsba öltözött férfiúnak, aki a folyóvíz felett volt, mikor lesz vége ezeknek a csodálatos dolgoknak? és hallottam a gyorsba öltözött férfiút, aki a folyóvíz felett volt, hogy felemelte az ő jobb kezét és bal kezét az ég felé, és esküdtett az örökön élőre, hogy ideig, időkig és fél időkig, és mikor elvégzik a szent népnek erejének a rontását, mindezek el lesznek végezve. Azt hiszem, én meg is állok itt. A mai szolgálatnak, ha lehet, azt a címet szeretném adni, a legnagyobb küzdelem, amelyet valaha is vívtak. Ez a végkövetkeztetése ennek a résznek. Tehát ez lesz a mai cím. Most pedig néhány szó arról, hogyan is jutottam ehhez a témához. Éppen most jöttünk vissza Arizonából, ahol az itteni gyülekezetből néhány előjáróval együtt töltöttünk el egy kis időt. Valójában azért mentünk el, hogy részt vegyünk egy összejövetelen Phoenixben, Brother, vagyis Sherritt testvér gyülekezetében. Azonban, mikor megtudtam, hogy egy másik testvér is ott van a városban, és sátoros szolgálatot tart, akkor egy kicsit vonakodni kezdtem attól, hogy én magam is összejövetelt tartsak. Úgy gondoltam, hogy vasárnap délután tartom majd meg az én összejövetelemet, hogy ne zavarjam a többi gyülekezet által szervezett programokat. Viszont ez a prédikátor testvér éppen vasárnap délután szolgált. Én nem voltam biztos abban, hogy én is tartsak ekkor már alkalmat. Ezért aztán a testvérekkel a vadászat után bementünk a városban, elkészültünk és elmentünk Allen testvér szolgálataira. A.A. Allen testvér tartott alkalmakat, tehát elmentünk az alkalomra, ahol ez a testvér valóban hatalommal prédikált. Nagyon élveztük, ahogy a testvért hallgathattuk, élveztük az énekesek szolgálatát, hogy milyen erővel énekeltek, és kiáltoztak. Nagyszerű alkalom volt. Aztán pedig egész úttal kapcsolatban megláttuk az Úr kezét. Bárhova is mentünk, az Úr Jézus találkozott velünk. És van abban valami, amikor az ember egyedül tölt el időt a pusztában. Van abban valami, hogy amikor az ember ilyen módon egyedül van, valami vonzza őt. Azt hiszem, ezért szeretem ezeket az elszigetelt helyeket. Távol lehet kerülni az ellenség erejétől, ahogy akkor mi is távol kerültünk tőle. Egy gonosz lélek szinte teljesen ártalmatlan, ha csak neki nincs valamilyen területe, amiben munkálkodhat. Emlékeztek azokra a démonokra, akiket légióból kiűzött az Úr? Oda, hova mentek ők? A disznókba. Így van, hogy még több gonoszságot műveljenek. Tehát a démonoknak szükségük van valamilyen területre, amiben munkálkodhatnak, hogy legyen valaki, akin keresztül valamit tehetnek. És ugyanez az igaz Istenre is. Kell, hogy meglegyünk neki. Ő tőlünk függ, hogy munkálkodhasson rajtunk keresztül. Az utazásunk során sokan jöttek hozzánk álmokkal. Az Úr Jézus soha nem hagyott cserben bennünket. Mindig megadta a helyes magyarázatokat, és mindig pontosan helyt is álltak ezek, ami nagyon fontos. Az Úr végig jó volt hozzánk, vezetett bennünket a vadászatban, és tudjátok, milyen csodálatos a szabadban lenni. Tábortüzet az éjszakában, ó, és mindenkitől messze, csak nézni a pattogó tüzet a sziklás hegyoldalak mellett, ó, egyszerűen lenyűgöző. És az egyik ottani testvérnek a feleségével volt valami probléma. Évekkel ezelőtt történt, hogy az egyik szolgálatomon az az asszony felnézett. Arra kértem a hallgatóságot, hogy a fejüket hajtsák le, mert egy olyan asszony volt a színpadon, akiből nem ment ki a démon. Ennek a testvének pedig a felesége a kérésem ellenére is felemelte a fejét és felnézett. A démon pedig elhagyta a színpadon lévő asszonyt, és ebbe a hölgybe belement. 14 éve már ennek is. Az a hölgy azóta is nagyon súlyos állapotban van. Az elméjére is kihat ez. Olyan dolgokat tesz, amelyek nem helyesek. Például elhagyta a saját férjét, és hozzáment egy másik férfihez, miközben az első férjével élt. Azt mondta, hogy nem is tudott róla, hogy ezt tette, ezért próbálták megvizsgálni a hölgyet. Mi is a neve? Emlékezett kiesés. Igen, ez a neve.
Így van,
Igen, ez az, azt hiszem. De nem ez volt az ő baja, hanem az a démon, az a lélek, az a hölgy, az egyik jó barátom volt. Attól az estétől kezdve azonban szándékosan gyűlölni kezdett engem. Persze értitek, hogy miért. Amikor viszont a férje eljött hozzám, letérdeltünk imádkozni vele, és leszállt a Szentlélek. Megtörtént, hogy aztán az Úr egy álomban jelent meg a hölgy férjének aznap éjszaka. A férj pedig visszajött hozzám elmondani azt az álmot, mert tréfásnak tartotta. A tréfa helyett azonban azt kellett hallani, hogy az az álom a válasz a felesége gyógyulására. Ó, mennyire munkálkodott a Szentlélek! Aztán, ahogy Norman testvér és a többiekkel tovább mentünk Tucsonba, az Úr ismét hatalmas, nagyszerű dolgokat kezdett cselekedni, és sok mindent kijelentett. Egész éjjel, ez az, amiért most erről beszélek, ott álltam Wood és Sutman testvérekkel. Este 10 óra volt, én az eget figyeltem, és egyszer csak nagyon ámulatba estem. Azt mondtam, csak nézzétek, az égi testek hatalmas sokasága. Aztán azt mondta, minden tökéletes összhangban van. Wood testvér pedig azt mondta, az a két csillag, az a kis csillagok, ahogy nézek, annyira közel vannak egymáshoz, mintha egyetlen nagy világosság volnának. Pedig azt mondtam, de tudod, Wood testvér, hogy a tudomány szerint a göncölszekérben és a kis göncölben és a nagy göncölben azok a csillagok úgy látszanak, mintha csak pár centiméterre lennének egymástól. A valóságban pedig messzebb vannak egymástól, mint mi tőlük. Ha megindulnának a föld felé, még több ezer mérföldes óránként és sebesség melletti 100 és 100 év kellene ahhoz, hogy elérjék a földet. Azt mondtam erről a hatalmas dologról. Ó, igen, ő az, aki figyeli azt. És ott vannak azok a nagy távcsövek, és 120 millió fényévi távolságra látnak el, hogy még abban a messzeségben is vannak holdak és csillagok. És Isten alkotta mindegyiket. Ő az, aki közöttük ül. Valahol a sok csillag között, ahol egyszer a csillagvizsgálóban láttam, vannak az állatöv csillagképei. A szűzzel kezdődik a rák korszakon át, és végig megy az oroszlánig. Krisztus első eljövetel a szűz által, aztán pedig a második eljövetel Júda törzséből való oroszlán által. Nagyon próbáltam meglátni azt az állatövet, de nem látom. Mégis ott van. Akik tanultak erről, tudják, hogy ott van. Jób is látta. Az emberek vizsgálták a csillagképeket. Egy időben az volt a Biblia. A fényév távolságok milliárdjainak közepeti pedig ott ül Isten, és letekint ránk. Ó, anyukám is ott van valahol, és ránk néz. Aztán az égi testek sokaságának rendjére gondolta. Mindegyik a maga helyén van, és tökéletesen tartja a maga idejét, Isten hatalmas serege. És a katonákra gondoltam. Ha a hold kilépne a pályájáról, a föld néhány perc alatt, a víz elborítaná. Olyan lenne a föld, mint amikor volt, amikor Isten elhatározta, hogy rajta fogunk élni. Ó, igen. Ha pedig a hold kimuzdulna a pályájáról, megint ugyanilyenné válna a föld. Ez Isten csodás serege. Ezen gondolkoztam, hogy ez Isten hatalmas serege. Aztán lefeküdtünk, és újra azon kezdtem el gondolkodni, hogy a csillagok közül mindegyik a maga helyén van. Ó, igen. Mindegyik a maga helyén. Ha pedig valamelyikük is elmozdul, akkor annak van valami oka, és ez kihatással lenne a földre. Látjuk, hogy mi a következménye, ha elmozdul. Óriási hatása van. Mindenre befolyással bír. Aztán arra gondoltam, hogy az égi testek hatalmas sokaságának ennyire tökéletesen a helyükön kell maradni ahhoz, hogy minden rendben működjön, akkor mi a helyzet a földön lévő rendetlenséggel? Milyen igaz, ha csak egyikünk is elhagyja a maga helyét, az képes mindent kilendíteni a maga medréből. Isten programját zavarja meg, ha csak egyetlen tag is elhagyja a maga helyét. Egyfolytában azért kellene küzdenünk, hogy megtartsuk a lélek rendjét. Ma délelőtt pedig lenne egy gyógyítás szolgálat, és szeretném, ha ez ma délelőtt az összegyűjt csoport a Szentlélek által olyan összhangban rendeződne, hogy a lelkek, a testek spontán gyógyulása történne meg, miközben mi csak egyszerűen a megadott helyünkön maradunk. Ó, igen. Ahogy arról a hőről beszéltem, igen. Istennek van hatalma a délelőtt a gyülekezetben, amikor ő megtette azt a szánsuhogást, lehetett hallani, ő meg tudja tenni most is, amikor ő megszüntette azt a daganatot. Ó, igen, ez az egyetlen dolog, amire Isten vár, hogy a hadserege elfoglalja maga helyét. Tudjátok, a háborúk háborúkat követnek is, hogy háborúk híreket hallunk. Ha pedig ez a föld tovább megmarad, akkor még csak nagyon sok háború lesz bizony. De felismertétek azt, hogy valójában csak két hatalom van az egész világegyetemben? Ó, igen, csak két hatalom, két királyság, két hatalom. Többi mellékes dolog is csak az egyikhez vagy a másikhoz tartozik. Ez a két hatalom pedig nem más, mint Isten hatalma és a sátán hatalma. Igen.
Hold our positions. Now, as I said at the beginning, this lady who had the cancer that Dr. Holbrook was going to take off.
És egy kicsit előre haladtam, úgyhogy kicsit megállok.
To come into that clinic and tuck that cancer without even leaving a scar. Don't you know that same God here? And the only thing that he is waiting for is for his army to get the position. Like the stars. Get the position. Now, do you know we've had wars after wars and rumors of wars, and if the earth stands, we'll have plenty more wars. But do you realize that there is really only two powers in all the universe? Of all of our differences between nations and differences between each other and everything, it all mounts up to two powers. There's only two powers and there's only two kingdoms.
Tehát két királyság és két hatalom. És a többi mellékes dolog is, vagy az egyikhez, vagy a másikhoz tartozik. Ez a két hatalom pedig nem más, mint Isten hatalma és a sátán hatalma. Isten hatalmának, vagy a sátán hatalmának irányítása alatt van minden háború, minden rendetlenség és minden megtörtént esemény, mert csak is ez a két hatalom létezik. Ez pedig az élet és a halál hatalma. Csak is ez a két hatalom létezik. Sátán pedig, az ő hatalma nem más, mint Isten megrontott ereje. Nem igazi erő. A sátának nincsen más, csak Isten megrontott ereje. A halál nem más, mint a megrontott élet. A hazugság nem más, mint a hamisan elmondott igazság. Értitek? A házasságtörés nem más, mint egy igaz cselekedet megrontása. Értitek? Amilyen csak van a sátánnak, az mind valaminek a megrontása, de akkor is egy hatalom. Ma pedig, ahogy itt ülünk, a két hatalom valamelyike fog bennünket is irányítani. Ezért vessük ki a gonosz hatalmat, foglaljuk el a saját helyünket úgy, mint az ég csillagai. Amen. A Biblia azt mondja a Júdás levelében, tévegő csillagok, a maguk rúdságát tajtékzók. Mi pedig nem akarunk tévegő csillagok lenni, igaz? Nem akarunk tévejegni, hogy most ez helyes, vagy nem. Nem akarunk azon gondolkodni, hogy mi hogyan fog történni. Ne tévejegjetek! Maradjatok úgy, mint az igazi égi csillagok, mint az igazi katonák, aki tartja a maga állását. Álljatok meg, és higgyetek! Élet vagy halál. Amikor egy igazi hadseregről van szó, amikor egy nemzet elhatározza, hogy megtámad egy másik nemzetet, akkor az első tennivalójuk az, hogy leüljenek és felmérjék, hogy igazuk van-e. Aztán fel kell mérjük, hogy valóban képesek-e megtámadni azt a másik nemzetet, vagy nem. Jézus tanította ezt. Ha pedig az emberek ezt valóban meg is cselekednék, ha a nemzetek tényleg leülnének, és megállnának, és gondolkodnának, akkor nem lenne több háború. Láthatjuk, ha az ember nem teszi azt meg, ha egy nemzet katonai vezetői nem ülnek le, nem gondolkodnak el azon, hogy helyese cselekednek-e, hogy helyesek az indítékok és céljaik, és hogy elég erősek-e ahhoz, hogy legyőzzék azt a másik hadsereget, bizonyosan veszíteni fognak. Itt követte a Custer tábornok is a végzetes hibát, ha helyesen értem. Custer tábornok parancsot kapott a kormánytól, hogy ne menjen be a Sioux indiánok földjére, mert a Sioux éppen akkor voltak valamilyen vallási időszak közepén. A Sioux indiánok akkor az isteneikkel foglalkoztak. Valamilyen ünnepi időszak volt. Custer tábornok azonban túl sokat ivott. És kigondolta, hogy azért is bemegy a Sioux területére. Akárhogy is átmegy azon a földön, függetlenül a kormány parancsától. Ez volt a döntése. Aztán rá is lőttek néhány ártatlan emberre. Lelőtték őket. Megöltek néhány indiánt. Indián felderítőket lőttek le, akik éppen vadásztak. És az ő dolguk volt, hogy táplálékot szerezzenek a törzsüknek az ünneplés idején. Custer tábornok pedig meglát azokat az indiánokat, és azt gondolta, hogy rá fognak támadni a saját hadseregére. Ezért lelőtte őket. Azonban az indián felderítők közül néhányan elmenekültek, és visszatértek a törzsükhöz. És mit cselekedtek? Teljes fegyverzetüket magukra öltötték, és már jöttek is. Custer tábornok hadsereg ellen. Így végeztek Custer tábornok, mert ő sem ült le először gondolkodni. Semmi keresnivalója nem volt a Sioux földjén. Joga sem volt ahhoz, hogy ott legyen, hiszen már addig is maga előtt üldözte az indiánokat ki a keleti partról, egészen a nyugati pusztáig. Addigra már békét is kötöttek az indián törzsekkel, ő azonban megszegte ezt a békeszerződést. Abban a pillanatban, amikor megszegte, elveszítette a csatát. Amikor pedig egy hadsereg küzdelemre készül, először is ki kell válogatni a katonákat. Fel kell öltözködniük a hadakozáshoz. Ki kell képezni őket a hadviseléshez. Hiszem, hogy a legnagyobb küzdelem, amelyet valaha is vívtak, most fog megtörténni. Hiszem, hogy Isten idáig a katonáit válogatta. Hiszem, hogy eddig öltöztette és képezte őket. A harcmező áll készen. Készen áll a küzdelem megkezdésére. Ez a hatalmas első küzdelem, melyet valaha is vívtak, a mennyben kezdődött el. Akkor, amikor Mihály és a többi angyal hadakoztak Luciferrel és a seregével. Akkor vette a kezdetét az első ütközet a mennyben. A bűn tehát nem a földön, hanem a mennyben kezdődött. Utána pedig le lett vetve a mennyből, és ki lett vetve onnan. Lekerült a földre és az emberi lényekre. Ezután már nem az angyali, hanem emberi ütközetökről van szó. A sátán pedig azért jött, hogy elpusztítsa Isten teremtését, amit Isten önmagának teremtett. A sátán azért jött, hogy elpusztítsa ezt. Ez volt a célja, a pusztítás. Akkor pedig a küzdelem a földön vette kezdetét, bennünk. És azóta is tart. Minden csata megkezdése előtt először a csatamezőt kell választani. Egy olyan helyet, ahol a felek megütköznek egymással. Egy kiválasztott helyet. Az első világháborúban a senki földje területein volt az a harc. Minden harcterületet ki kellett választani. Amikor Izrael a filiszteusok ellen vonult hadba, akkor egy hegy állt mindkét oldalon, ahol a seregek felsorakoztak. Onnan jött elő Góliát, hogy előhívja Izrael hadseregét. Abban a völgyben küzdött meg vele Dávid is. Mikor a két hegy közötti kis patakon átment, akkor vette magához a parittya köveket. Lenni kell egy kiválasztott harcvezőnek, semleges területnek kell lenni, senki földje helynek, hogy ezen a helyen kerüljön sor a küzdelemre. A csaták nem össze-vissza vannak, egyik itt harcol a másikot. Lenni kell egy harcvezőnek, ahol a felek találkoznak és összemérik az erejüket. Két sereg, igen, egy semleges harctér kell ehhez. Nehogy lemaradjatok erről. A földön zajló nagy harc kezdetekor. Lenni kellett egy semleges harcmezőnek. Ki kellett választani egy területet, ahol kezdetét vett a küzdelem, és ahol végig lehet majd küzdeni a csatát. Ez a harcmező pedig nem más, mint az emberi elme. Itt kezdődik a küzdelem. Az emberi elme lett a kiválasztott harcmező, ahol a csata megkezdődik, mert az elmében, a fejben születnek meg a döntések. A küzdelmek soha nem valamilyen szervezetben kezdődnek el. Soha nem valamilyen mechanikus folyamatban kezdődtek el. A csaták soha nem ilyen helyekről indultak. A szervezetek ezért soha nem végezhetik Isten munkáját, mert maga a harcmező, ahol az ellenséggel találkozunk, az elmében van. Ott kell a döntéseket hozni. Ott találkozik velünk az ellenség. Szeretném, hogy ez a nagyon beteg kislányos nagyon figyelne erre. A döntések az elmében, a fejben születnek. Ott találkozik velünk a sátán, ahol a döntések születnek. Ilyennek teremtette meg Isten az embert. A jegyzeteim között van egy kis térkép, ahogy lerajzoltam. Ezt használtam nemrég a táblán is. Az ember úgy épül fel, mint egy búzaszem, egy mag. Az emberi lény is egy mag. Testileg tekintve a szülei magva vagyunk. Az élet az apától, a petesejt az anyától származik. Ezek ketten találkoznak, a petesejt és a vér. A vérsejt hordozza magában az életet. Abban kezdődik el a gyermek élete. Minden sejt külső felszínét valamilyen héj borítja. Belül pedig a sejt plazma van, ezen belül pedig az életet hordozó csíra. Ilyenek lettünk teremtve. Test vagyunk. Szellem és lélek. Kívül van a test, ami a héj, és ezen belül van az ismeret és a többi dolog, ami a szellem. A szellemen belül pedig van a lélek. A lélek irányítja az összes többit. Amikor hazaértek, majd leültök és rajzolhattok három karikát. A külső öt érzéken kapcsolatban vagyunk a világgal. Látás, ízlelés, tapintás, szaglás és hallás. Ez az öt érzék irányítja az emberi testet. A testen belül van a szellem. A szellemet, a képzelet, lelkiismeret, emlékezet, ismeret és az érzelmek irányítják. Ezek irányítják a szellemet. A léleknek, ami legbelül van, csak egy érzéke van. Nézzük csak, a léleknek csak egy érzéke van, ami irányítja. Ez dönti el, hogy hisz vagy kételkedik. Csak is egy út vezet hozzá, a szabad akarat. Az ember vagy a hitet, vagy a kételkedést fogadja el. Ezért használta sátán azt az alapelvet, hogy az ember lelkében kételkedést ébreszten Isten igéje felé. Itt vagyunk, erről van szó. Itt vagyunk, erről van szó. Ha ezt a gyülekezetet most annyira szorosan össze lehetne kötözni, hogy minden ember teljesen összhangban legyen egymással, és hogy semmilyen kétség ne legyen senkiben, akkor 5 percen belül egyetlen egy beteg ember sem lenne közöttünk. Senki nem vágyakozna a Szent Lélekre, mert már mindenki megkapná a Szent Lelket, hogyha az az egy dolog rendbe jönne. Itt kezdődik azonban a küzdelem, az elmében, hogy hinni fogunk-e. Ne felejtsük, hogy most nem a szientológia egyházról van szó. Az elme elfogadja az életet, ami az Isten igéje. Ez hozza az életet. Pusztán az ember gondolata nem képes erre. Isten igéje azonban az ember gondolatain keresztül bejut az ember elméjébe. Értitek? Nem maga a gondolat végzi ezt el, ahogy az az egyház tanítja a szientológia. Nem erről van szó. Az emberi elme elfogadja az igét. Megragadja, és mi irányítja az elmét? A lélek. A lélek megragadja az Isten igéjét, amiben az élet van, és ez életet hoz az embernek. Ó, testvérek, amikor pedig ez megtörténik, akkor az élet beáramlik azon a csatornán keresztül, akkor Isten igéje megnyilvánul bennetek. Ha ti bennem lakoztok, és az én igém bennetek lakozik, akkor bármit kérjetek, megadatik nektek. Mi történik tehát? A szív közepéből, a lélekből táplálkozik minden csatorna. A probléma az, hogy túl sok kételkedés van bennünk itt. Úgy próbáljuk meg elfogadni azt, ami ott kívül van. Ezt abba kell hagyni. Isten igaz igéjének kell beáramlania azon a csatornán, és aztán az ige majd önmagától ismét kimegy belőlünk. Halleluja! Az lesz meg kívül is, ami belül megvan. Az számít, hogy mi van belül. A sátán belülről próbál megközelíteni bennünket. Persze, ti mondjátok, nem lopok, nem iszom, nem teszem ezeket. Látjátok, a belsőről van szó, ennek nincs köze ehhez. Nem számít, milyen jó, erkölcsös és igaz van, tiszteljük ezeket a dolgokat, de Jézus azt mondta, ha csak az ember újjá nem születik, értitek? Ott belül kell valaminek megtörténni. Ha ez nem történik meg, akkor csak puszta színjátékról van szó, mert belül a szívedben úgy is vágyakozol rá. Ez azonban nem lehet színjáték. Valódinak kell lenni. Csak is egy út van, ahogy a lélek, amin keresztül a lélek belénk juthat, a szabad akarat útja, a gondolatokon keresztül így juthat be a lélekbe. Amit a szívében gondol az ember, olyan ő maga is. Ha azt mondjátok egy hegynek, menj arrébb, és a szívetekben nem kételkedtek, hanem hiszitek, hogy amit mondtok, meg is történik, az meg lesz nektek. Értitek? Erről van szó. Értitek? A csatamezők vannak. Itt kezdődik minden. Annyira várjuk, hogy történjenek bizonyos dolgok. Annyira várjuk, hogy valamit tegyünk Istenért. Ó, ez a kislány is kétségkívül annyira ragaszkodik az életéhez. Meg akar gyógyulni. Mások itt vannak. Meg akarnak gyógyulni. Amikor pedig olyan esetekről hallunk, ahogy az orvossal történt. Amikor a halottak támadnak föl, és a mi Istenünk által megcselekedett hatalmas dolgokról, akkor annyira vágyakozunk ezekre. És az történik, hogy az érzékeinken keresztül próbálunk megragadni valamit. Próbálunk kapaszkodni valamiben, például a lelkiismeretünk keresztül. Sokszor olyan sok ember félreérti az igét. Engem is félreértettek. Mikor előre hívtam az embereket, azt mondtam, nem az előre hívástól függ. Persze nem azt értettem ez alatt, hogy nem kell előre hívni őket. Például az egyik ember karon fogja másikat, azt mondja, ó, John testvér, tudod, mint gondolkoztam? Mi mind a ketten régóta szomszédok vagyunk. Gyere, menjünk már előre. Mit tesz az ember? Bárcsak fel tudnám rajzolni egy táblára, meg tudnám mutatni nektek, hogy mit tesz az ember ilyenkor. A saját lelkén és érzelmeink keresztül próbál elérni valamit, de ez nem fog működni. Ez nem járható út. Ez nem az. Lehet, hogy éppen ebben az esetben az emlékeink keresztül, az egyik lelki érzékén keresztül el akarja érni valamit. Ó, John testvér, milyen nagyszerű asszony volt az anyukád, milyen régen meghalt már, egy emlék, értitek? De ezen keresztül nem lehet cselekedni. Csak is a szabad akarat útja a járható út. Te, önmagad, engedd Isten igéjét munkálkodni benned. Ne azért gyere, hogy édesanyád egy nagyszerű asszony volt, ne azért gyere el, hogy az jó szomszéd van, azért gyere, mert Isten hív téged. Az igéje alapján fogadd el őt. Ez az ige jelent neked valamit. Ez az ige. ha félre tudod tenni az útba az lelkiismeretet, az érzékeket, és minden más, és pusztán az igét engeded be, akkor az ige gyümölcsöt fog hozni. De látjátok, mivel van eltakarva? Azt mondjátok, de hát Brennan testvér, a lelkiismeretnek és az érzékeknek nincs közük ez? Persze, hogy van, hogy hozzá közük, de hogyha beengeditek az igét, és azután eltakarjátok azt a lelkiismerettel, akkor az ige nem tud növekedni. Egy deformálódott ige lesz. Láttatok már olyat, hogy ráesik egy faág egy elültetett kukoricaszemre, akkor az a kukorica nem tud egyenesen nőni, minden egyes szőlőtök és minden vesző görbén fog felnőni, mert valami akadályozta abban, hogy egyenesen nőjön. És ez a baj ma pünkösdi hitünkkel. Túl sok dolognak engedtünk, hogy akadályozzák a hitet, amit a bennünk lakozó Szentlélek tanított nekünk. Túl sokat engedtünk be. Másokra figyeltünk. Az ördög mindig meg akarja láttatni veled a másik ember kudarcát, és mindig próbálni fog téged távol tartani a valódi, tiszta bizonyság tételtől. Például egy képmutató embert fog neked mutatni, aki csak utánoz. És azt mondja, hogy nem ő cselekedte, igen, csak utánozta. Ha viszont a hit Isten igényének az igazi forrásából származik, akkor meg fog állni, mert az egek és a föld elmúlnak, de az én igém soha nem múlik el. Érted, testvérünk? Az elmében kell elfogadni, aztán pedig a szívben kell hinni, akkor valóságá válik az Isten igéje. Akkor a szellem és a test minden érzék a Szentlélek irányítás alatt lesz. Akkor úgy fogod érzékelni Istent, úgy fogod megismerni Istent, hogy minden Istentől való lesz, ami csak rajtad keresztül jön. Sehol nem lesz semmi kételkedés. Semmit sem tud az útjába állni, semmi nem tud előjönni az emlékekből, és semmi nem tudja azt mondani, hogy emlékszem ám, amikor ez a kisasszony próbált meg Istenben bízni. Ó, és nem sikerült neki. Ó, igen, a másik testvérnő is Istenben akar bízni, hogy meggyógyul. Mégsem sikerül. Ha ez a csatorna ki van tisztítva, és be lett töltve a Szent Lélekkel, akkor még csak nem is fogunk emlékezni az asszony esetére. Csak is Isten is te vagytó. Csak ketten itt vagyunk. Ez a mi küzdelmünk. Az ellenséget már az elején meg kell gyilkolni. Már az elején le kell állítani. Nem az számít, hogy milyen hosszú ideig bírjátok ki a harcot. Nem. Azonnal állítsátok le őt. Ne tegyétek azt, hogy az emlékeket, az lelkiismeret magatokba tartva így gondolkoztok. Hát lehet, hogy nem fog sikerülni. Lehet, hogy mégsem így helyes. Ne csináljátok ezt. Minden dobjatok félre. Nyissátok meg azt a csatornát, és mondjátok, ó Istenem, a te igéd örökké igaz, és nekem szól. Még ha az egész gyülekezet, és az egész világ is elbukik, én nem fogok elbukni. Mert a te igédet viszem magammal. Küzdelemről van szó, ez a lényeg. Hogyan tehetne Isten olyat, hogy még ez az asszony melléről egy karcolás nélkül leveszi a rákos daganatot? Egy beteg gyermeket enged meghalni? Nem! Nem, Uram! Nemrég egy kislány jött elő a középiskolából. Egy nagyon komoly betegségem volt. Ebben a Hodgkin kórban szenvedett. Ez a betegség nem más, mint az ember nyirokcsomói támadó rák. Az orvosok mintát vettek a torkából, szövettant készítettek róla, és ennek a ráknak a tipikus esetéről volt szó. Azt mondta az orvos, a következő daganat lehet, hogy a szívén fog kinőni, abba bele is halna. A daganatok terjedésének sebessége miatt már csak kb. 3 hónapja lehetett hátra. Kislány anyukája azt mondta, mit tegyek most? Visszaküldjem az iskolába? Az orvos azt felelte, engedje vissza az iskolába, mert valószínűleg váratlanul fog bekövetkezni a halála. Engedje, hogy normális életet éljen a kislány, amennyire lehet. Semmit nem mondjon neki a betegségéről. Úgyhogy a kislány mamája azt kérdezte tőle, mit tegyek most? Azt mondtam neki, hozzá el a kislányt ide is, álljon be ő is az ima sorba. Jöjjön ő is. Volt bennem valami furcsa érzés. Azon a vasárnap délelőtt pedig eljött a kislány. A szája kékre volt festve, és smink volt rajta, mint a többi iskolás lánynak. Aztán történt az a dolog. Nem tudtam, hogy ő ki, hiszen nem láttam, csak telefonon beszéltünk. Ó, igen. Néhány pillanat leforgás alatt, ahogy rájuk néztem, mindkettők Isten nélkülinek láttam, Krisztus nélkülinek. Hogyan is tudnátok elfogadni a gyógyulást, ha egyszer ilyen alapokon álltak? Álltok, elfogadjátok Jézus Krisztus személyes megváltótoknak? Azt kérdeztem, lejöttök-e a medencéhez és bemerítkeztek a Jézus Krisztus nevében a bűneitek bocsánatára? Azt mondták, megtesszük. Ott tudjátok, mi történt? Az a hölgy talán ma itt van, sokan hallottátok már. Mike Egan testvér az itteni előjáról végig is nézte az eseményeket. Igen, a kornak még a nyomát se találták annak a ráknak. Miről van szó? Először is meg kell nyitni azt a csatornát. A szent lelket, a katonát kell a csatamezőre állítani, aki magával viszi az Isten igéjét. Ő maga az ige, ott van a szent lélek, és semmi nem tudja őt leállítani, semmi. Az összes többi csatorna is kitisztul ekkor, mint egy régi vízmelegítő, amiben lerakódott az olaj, ha tűz éri azt az anyagot. Az egész szerkezet felrobban. Ez történik sok-sok felrobbant keresztényel, mert nem tisztították ki a csatornákat. Nem hatoltak be mélyen belőle, ki kell tisztogatni a lelkismeretet, az emlékeket, a gondolatokat. Mindent félre kell tenni, hogy az tiszta ige belülről tudjon jönni kifelé, ami az igazság. Nem számít, hogy mellettem ezen az oldalon 10 000 ember halt meg ma, akik nem hittek. Nem számít, hogy holnap a másik oldalon 10 000 fognak meghalni, akik nem hittek. Ennek semmi köze nincs hozzám. Én vagyok a szóbasz forgó egyén. Én leszek az, aki hiszek. Én vagyok, aki hiszek. A dolgok mögé kell látnunk, hogy megnyitni a csatornákat. Ó igen, meg fogjuk látni az ezrek bizonságai. Az ördög azonban rögtön megpróbál visszatérni, ha pedig ő behatol oda, megbénítja a hadsereget. Jó dolog birtokában lenni az ízlelés, tapintás, szaglás és hallás érzékeinek, de csak akkor szabad bízni ezekben, ha az igével egyeznek. Ó igen, jók ezek, de ne hallgassuk rájuk, ha ellent mondanak az igének. Most nézzük a képzeletet, lelkismeretet, ismeret, érzelmet. Ezek is jó dolgok, ha egyeznek az igével. De hogyha az érzelmet nem egyezik az igével, akkor válj meg tőle. Máskülönben azonnal felrobbansz, érted? Az ismereted nem egyezik az igével, válj meg az ismeretettől. Az emlékek, képzelet, lelkismereted, vagy bármely más dolog nem egyezik az igével, ami ott belül van, válj meg ezektől a dolgoktól. Mi marad akkor ott? A naprendszered, halleluja! Isten rendezte a csillagokat, és azt mondta, így maradjatok, amíg nem szólítalak benneteket. A csillagok pedig ott maradtak, semmi nem mozdíthatja el őket. Amikor Isten kézbe vesz egy embert, és kitisztítja belőle a lelkismeretet, és minden más, egészen addig, amíg a Szentlélek által csak Isten áll az ember mögött, a világ minden ördöge sem képes kételkedést ébreszteni abban az emberben. Így van. Az ördög azt mondja, nem is érzed jobban magad. Ó, a lelkismereted már nincs meg, hogy ilyen kijelentést beengedje. Az olajad annyira tiszta, hogy csak azt kiháltja. Halleluja! Ami kijön belőle, csak azt mondja, dicsőség Istennek! Olyan tisztán és fényesen ragyog, mert Isten ereje, Isten igéje munkálkodik rajtad keresztül. Értitek? Ez a lényeg. Itt van tehát a csatamezőnk. Itt van belül a csatamező a szellemben, az elmédben, ami megnyílik különféle dolgokra. Az elme nem más, mint a lélek felé megnyíló kapu. Az elme megnyílik, és vagy elfogadja a lelket, vagy elutasítja. Lehetnek neked kis lelkismereti dolgaid, érzéseid, érzékeid és ilyen dolgaid. Ennek semmi köze a lényekhez, hiszen ezek csak kis érzékek, meg ehhez hasonlók. De amikor a valóságról van szó, az elméd megnyitja azt, az elméd fogja elfogadni, vagy elutasítani az igeit. Ó, igen, így van, barátaim. Add Istenem, hogy erről ne maradjon le senki. Látjátok, az elmétek tudja megnyitni, vagy bezárni. Az elme hallgat a lelkismeretre, az emlékezetre, vagy az érzelmekre, de hogyha az elme bezáródik ezek felé a dolgok felé, és csak azt engedi meg, hogy Isten az ő igéje, lelke bejöjjön, az kirobbantja az ön onnan a többi dolgot. Minden kételkedés eltűnik onnan, minden félelem eltűnik. A kételkedés minden érzéke eltűnik onnan, minden érzés eltűnik onnan. Semmi más nem marad, csak az ige. Az igével pedig nem tud a sátán küzdeni. Halleluja! Nem, a sátán nem tud harcolni az ige ellen. Tudjuk, hogy ez igaz. Az Édenkert óta zajlanak ezek az ütközetek, az emberi elmében lejátszódó küzdelem. Sátán kezdte el. Mit csinált, amikor Évával találkozott? Nem tagadta meg az Isten igét, csak módosította. Egy kicsit. Egy külön csatornát állított fel erre a helyre. Azt mondta, ó, de bizonyára Isten 1 Mózes 3.1-ben. Értitek? Tudta, hogy az ige igaz. Tudta, hogy nem mondhatja nyíltan, hogy az ige hazugság, és túlharsogja az igét. Nem. Ezért mézes mázal vonta be. Amikor anyukám orvosságot próbált adni nekünk, az is ilyen volt. Abban rossz ízű olajba rakott kis narancsot. Ó, inkább nyeltem le volna azt úgy keserűen, mint úgy, olyan képmutató dolgot. Ó, Amikor a torkunk fájt, akkor valamilyen szopogatos orvosságot adott nekünk, cukrot. Igen. És az orvosság képmutató volt. Amikor lenyeltük a cukrot, az az orvosság egyszerűen kiégett a mandulánkat. Ó, igen, így van, barátaim. A sátán is valami ilyet próbál tenni, képmutató. Próbál valami jobbat, valami könnyebbet mutatni. Egy értelmesebbnek látszó tervvel előállni, de annál a tervnél, amit Isten kezdetben megalkotott, és ez, ami az ő igéje, nincs értelmesebb terv. Ragaszkodjunk ehhez az igéhez. Amen. Ragadjátok meg az igét. Engedjétek, hogy az igé is megragadjon benneteket. Maradjatok meg az igében. Ez a lényeg. Az ütközet azzal folytatódik, hogy Éve megnyitotta az elmét, hogy a saját ismeretére hallgasson. Ez volt a belőle ki nem takarított olaj. Ezen a csatornán került bele a rossz, a gondolkodás útján. Látjátok? Érvelt a lelkében. Látott a szemeivel, látta a kígyót. Gyönyörű, jó megjelenésű volt a kígyó. Sokkal szebb, mint a saját férje. A kígyó volt a legravaszabb a mezővadjai közül. És valószínűleg szebb férfi volt, mint a saját férje. Egy nagy férfias kinézetű élőlény lehetett. Milyen szép volt. És próbált Évának arról beszélni, hogy milyen jó is ez a dolog. Először Éva megnyitotta az elméjét, amikor pedig ezt megtette, elkezdett érvelni magában. Miért is ne lenne ez? Nagyszerű dolog. Az ördög ma is ezt teszi az asszonyokkal. Vannak asszonyok, akiknek nagyon rendes férjük van. Ők mégis inkább találnak maguknak valamilyen nagy darab, férfiasabb, megjelenésű ember. Ez a férfi pedig próbálni fogja az asszony gondolkodását befolyásolni. Ne felejtsétek el, hogy ez a sátán, ez az ördög. Működik ez a dolog mindkét irányban. A férfi az asszony felé, az asszony a férfi felé. Mit tesz az ördög? Elkezd munkálkodni a gondolkodás erejével. A lelki ismereten vagy más érzéken keresztül elkezd beköltözni oda. Ezért adjátok Isten igének az első helyet. Az ember még csak nem is jöhet. Ó, igen, nem vétkezhet. Halleluja! Most az következik, egy új dolog. Az ember egészen addig nem vétkezik, amíg félre nem rakja az Isten igét. Egészen addig az ember nem vétkezhet, nem hitetlenkedhet. Nem tud vétkezni addig, amíg először félre nem teszi az Isten igét, az ő jelenlétét. Évesen vétkezhetett addig, amíg félre nem rakta Isten igét, amíg meg nem nyitotta az ismeret csatornáját a saját szellemében, és amíg el nem kezdett gondolkozni. Hát persze, a férjem soha nem beszélt nekik ilyen dolgokról, de te biztosan, mondta, hogy ne tegyek ilyesmit, de hogy te beszélsz róla, az annyira valóságos és egyszerű. Biztos, hogy nagyszerű dolog lehet. Ezt nagyon nyilvánvalóvá tetted számomra. Látjátok, ez volt az első csata. És ez a csata okozta az összes többi ütközetet is. Minden elkövetkezett vérontás oka az az édenkerti esemény volt. Éva nem hitte Isten igéjét. Ha pedig nem hiszük el Isten igéjét, akár csak egyetlen kis veszőjét sem, akkor minden baj ebből a hitetlenségből fog származni. Hogyan tudunk visszatérni akkor, ha nem hiszük el az igét? Képtelenek vagyunk rá. Minden más dolog le kellett zárni. A lelkismeretet, az emlékezetet, az ismeretet és minden más érzéket. Le kellett rombolni a gondolatok erődítményeit. Egyáltalán ne érveljünk magunktól. Egyáltalán ne tegyük azt. Pusztán fogadjuk el az igét azon az alapon, hogy Isten így mondta. Ez lesz a kötelék közöttünk és Isten között. Ezzel minden csatorna megnyílik és köztünk és Isten között. Itt van tehát a csata, az első frontvonal. Ne egy kis kézipisztolyt használjunk, hanem az atombombát. Jól végezzük el a dolgokat. Isten atombombáját vessük be. Mi az? Nem más, mint az ő igében való hit. Ez Isten atombombája. Ez rombolja fel a betegségeket, az ördögöket, minden oldalról. Megsemmisít őket, elpusztítja őket, minden istentelen dolgot eltávolít, amikor a hit bombája becsapódik oda, ó, mögötte Isten igével. Ez minden démon, minden betegséget, minden kort felrobban. Azt mondjátok, ez igaz, Brennan testvér. Miért van, hogy ez valóban igaz emberekre, másokra, mert pedig nem? A csatornáktól függ. Kinézhettek és láthatjátok. De a lényeg az, hogy így belül legyen, és erre nézzen kifelé. Ne kintről nézem befelé, hanem bentről nézem kifelé, értitek? Nem jöhettek a gondolkodáson keresztül, nem jöhettek a többi érzéken keresztül. Isten csatornáján keresztül kell jönnötök át a szellemen. Hogyan lehet ezt megtenni? Melyik az utolsó csatorna? Szépen egyenesen lefelé. Ó, az érzékekre hivatkoztuk. Ó, érzem. Ó, biztosan úgy van. Ó, érzem az illatát. Ott vannak azok a dolgok. Ó, igen. Aztán elkezdte kérmelni. Úgy tűnik az a személy. Ó, az a kedves orvos megmondta, hogy nem fogok már meggyógyulni. Biztos igaza van. Látjátok? Itt tévedtek. Ez az ördög. Ő nyilazza felétek ezeket a gondolatokat. Ne higgyetek neki. Halleluja! Isten igéje mondja, hogy mindenek fölött bővölködni fogtok egészségben. Így igaz. Hogyan lehettek ti is az igazi katonák a harcmezőn? Látjátok? Bővölködni akarok az egészségben. Itt vannak ezek a dolgok, ezek a csatornák. Csak kapjátok el őket, nyissátok meg. Ne akarjatok elmenni mellettük. Ha a sátán bejut oda lelkismereten és több érzeken keresztül, akkor le fog jutni a lélekhez, az elmén át. Ha rá tud venni benneteket, ó, de ne nézzetek rá, ha rá se néztek a dolgokra, a dolgaira, akkor nem tud mit csinálni. Először be kell, hogy engedjétek őt. Aztán amikor bent van, ő irányításába kerülnek a dolgok. És mi ezt fog kezdeni? Elkezdi használni a lelkismeretet. Elkezdi használni az érzékeket. Ó, igen. Minden. A látás, ízlelés, tapintás, szaglás, hallás, képzelet, lelkismeret. Igen. Emlékezet, érvelés, érzelmek. Elkezdi használni. Ó, különféle csatornákat. Amíg ott maradhat, igen, irányítja. Először az elmétekbe kell bejutni, hogy elhitesse veletek a dolgait. Képes rá, figyeljetek, rátok zúdítja az maga dolgait, de csak akkor lesznek az övéi, ha el is fogadjátok. Amikor a sátán odasétált Évához, azt mondta, tudod, élvezetes ez a gyümölcs. Éva pedig itt állt meg egy pillanatra is. Ekkor elkövette a hibát, amikor megállt egy pillanatra. Semmi áron ne álljatok meg! Tiétek ez az üzenet! Jézus él! Isten a gyógyító, ez az üzenet. Semmi áron ne álljatok meg. Semmilyen érvelés miatt, és semmilyen más dolog miatt nem. De Éva megállt egy pillanatra. Ekkor mehetett be a sátán az elmébe. Azt mondta, végül is logikusnak hangzik. Ó, csak ezt ne tegyétek. Csak ahhoz ragaszkodjatok, amit Isten mondott. Mi lett volna, ha Ábrám is megáll érvelni? Mikor az Úr azt mondta neki, ó, gyermeke lesz Sárától, pedig Sára 65 éves volt, Ábrám 75, aztán később 100 éves volt, Sára pedig 90. Ábrám továbbra is csak azt vallotta meg, hogy Isten igéje igaz, és előszólította a nem lévő dolgokat, mintha azok meglennének. Ó, értitek? Még a reménység is. Hát volt neki bármi reménysége, még a reménységet sem használta föl. Ti azt mondjátok, remélem jobban leszek, remélem meggyógyulok, remélem megkapom a Szentleget, remélem keresztény vagyok, remélem, hogy meg tudom tenni ezt vagy azt. Ne akarjátok ezt! Ábrám még csak rá se tekintett erre. A reménységet szem előtt nem tartva, amen, hit az Isten igényének. A hit meghaladja a reménységet. A hit innen belülről jön, innen jön a hit. Hogyan tud az ördög bejutni ide? Az elmén keresztül, ezen az ajtón keresztül, ahol a csatamező van. Mikor harcra kerül a sor, álljatok csatarendben. Az ördög ma délelőtt is minden szív ellen rohamot indít. Ostromolja ennek a kislánynak a szívét, ostromolja ti szíveteket. Mindenkit ostromol. Azt mondja, már korábban is láttalak, hogy próbálkoztál, már korábban is hallottam ezeket a dolgokat. Üzzétek ki őt, ennyi az egész. Vessétek ki őt. Mit mond a Biblia felolvasott ige részben? Kivetve őt, így van, ki kell vetni őt. Erre már megkaptuk a kiképzést. Elgondolkozom azon, mi a probléma velünk, prédikátorokkal. Eltöprengek, hogy milyen kiképzésünk volt. Isten erre az óriási ütközetre képez bennünket. A Máté 24 és a Dániel 12-ben azt mondja, mert amikor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta, és nem is lesz soha, ebben az időben élünk, amikor a kultúra, az oktatás és a többi dolog maga módján érve és elfolytja az Isten igéjét. És ki fog megállni? Halleluja! Az ütközet megkezdéséhez minden készen áll. A harcosok csatarendben vannak. Nézzétek csak, micsoda ellenfelünk van. Ki lesz olyan, mint Dávid? Dávid azt mondta, hogyan engeditek, hogy az a körülmetéletlen filiszteus gyalázza az élőisten seregét? Majd én megküzdök vele. Amen! Isten ma délelőtt olyan férfiakat és asszonyokat akar, akik felkelnek és azt mondják, szaván fogom az Urat. Amen! Nem számít, hogy körülöttem kibukik el, nem számít, hogy ez az ember mit csinál. Semmi köze ennek az én ügyemhez. Ha ti Saul katonái és a többiek féltek, akkor menjetek vissza a helyetekre. Isten serege azonban előre fog nyomulni. Amen! Harcos emberek, a hit emberei, az erő emberei, és a megértés emberei leszünk. Nem kell, hogy okosak legyünk, nem kell, hogy kiműveltek legyünk, csak legyünk csatornák. Isten ezekkel a kis csatornákkal dolgozik. Éva csak egy pillanatra megállt, és így érvelt. Hát lássuk csak, mi lenne akkor? Ennek a kislánynak az orvos bizonyára azt mondta, hogy már nem sokáig fog élni. Sajnos semmit nem tettünk. Nos, az orvos véleménye. Nem vádolom ezért, hiszen az orvos egy olyan ember, aki a tudománnyal foglalkozik. Látja, hogy ez a betegség legyőzte a kislány szervezetét. Túlhaladta azt az állapotot, hogy tenni lehetne ellene. Nincs olyan orvosság, ami segíthetne. Az a daganat legyőzte volna azt az asszony. A halál legyőzte volna a kisgyermeket. De a mi seregünk főkapitánya. Halleluja! Nem más, mint a feltámadás és az élet. Ő pedig semmi más nem győzheti le. Halleluja! A hadsereg okossága kapitányokon múlik. Az ő értelmükön. A német Rommel tábornok, a német hadsereg esze, nem pedig Hitler. Rommel, így van, Eisenhower tábornok, katonák, Péton ezredes. Ezek a férfiak voltak a frontvonalon, és minden azon múlt, hogy ők milyen parancsot adnak. A sereg a kapitán követi, hogy ő valóban egy jó tiszt. A kapitány egy jó tiszt, egy négy csillagos tábornok, ha már bizonyította azt, hogy jó, akkor követi a sereg. Még ha úgy is látszik, hogy téved, akkor is nyomuljatok vele előre. Úgy csináltok mindent, ahogy a kapitányotok mondta. Halleluja! Nekünk egy öt csillagos tábornokunk van, akinek a neve Jézus. Az ő neve pedig a mi csillagjainkat adja ránk, ami nem más, mint a hit. Soha egyetlen csatát sem vesztette el. Halleluja! Legyőzte a halált, a pokolt és a sírt. A gonosz lelkeket eltakarítja az Úrból. Ő a nagy főkapitány, ezért az ördög még csak labdába se rúghat. Valahogy is vívott legnagyobb küzdelem elő van készítve, bizony, bizonyítva. Ó, halleluja! Milyen jó is belegondolni ebben, amikor csak megállok és látom, hogy az Úr hogyan cselekszik, és hogyan jelent ki dolgokat, és hogyan nyit meg dolgokat. Azt mondja, ez a dolog így lesz, az a dolog úgy lesz. És valóban minden úgy is történik. Ó, csak nézzétek ide, és mondjátok meg, hogy ki a mi nagy főkapitányunk. Nem gondolnám, hogy XY orvos. Értem, hogy a mi kapitányunk mit mondott. Ő a mi üdvösségünk kapitánya. Halleluja! Mi az üdvösség? A szabadulás. Dicsőség az Úrnak. Ő a mi szabadulásunk kapitánya. A nagy feladat órája elérkezett. Halleluja! Katona, csillogjon a fegyverzetet, és ragyogjanak a zászló színei. Ma reggel a hit és a kételkedés összeküzd. Küzdenek az egyik oldalon a kételkedés, a másikon a hit. Katonák, foglaljatok el minden helyet. Halleluja! Ti helyeteket! Kapitányunk, a hajnal csillag fog tovább vezetni bennünket. Soha nem hátrál meg. Nem ismeri a visszavonulás szót. Amen! Bizony így van. A valaha is vívott legnagyobb küzdelem itt zajlik most, uraim. Élet és halál, betegség és egészség, hit és kételkedés, szabadság és kötözöttség között. A küzdelem folyamatban van. Ragyogjanak a kardjaitok, katonák. Fényezzétek ki azt a fegyverzetet. Isten készíti fel az ő katonáit. Amen. Isten keni fel az ő hadseregét. Amerika lehető legjobb felszerelés biztosítja a hadseregének. Acélsisakokat, erős fegyverzetet, jól felszerelt tankokat, és mindenből a legjobban. Az Úr hadseregét pedig Isten maga öltözteti fel. Halleluja! Milyen felszerelést használunk mi? A szellem kardját, az Isten igéjét. Amen. Isten igéje pedig élesen minden kétélű karnál. Elhat a csontoknak, a velők és az ízületek szétválásai, és megítéli az emberek szívének gondolatait. A zsidók 4-ben Isten igéje. Ó, hiszem az Isten igéjét. Isten pedig ilyen módon fegyverez fel bennünket. Évának is ezt adta fegyverzetül, ő pedig kilépett ebből a fegyverből. Hogyan tette? Az elméjét megnyitott az érvelésnek. Ó, ne méregessétek Isten igéjét, ne érveljetek ellene, hiszen az Isten igéje, semmi kétség nem férhet hozzá, semmilyen érvelés nem cáfolja, mert az Isten igéje, ennyi, ez minden, és ezzel ennyiben is kell maradni mindörökké. Értette, kislány, miről beszélek? A beteg kislány azt mondja, ámen, Isten igéje, Isten megígérte, Isten megmondta, azt mondták Ábrahámnak, hogyan tudhatod, hogy gyermeket fog születni? Isten megmondta, ez minden. De hát, hogy még nincs gyermeked, mikor lesz? Nem tudom, mikor fogsz megszületni, de egy napon meg lesz, mert Isten mondta, és ettől semmi sem távolít el engem. Miért nem mész vissza oda, honnan jöttél? Azért, mert idegenek és jövevénynek kell lennem ezen a földön. Amen. Isten ígéretet adott nekem. Azt mondta, hogy azon a földön fog megszületni a gyermekem, ahová küldött engem. Halleluja. Isten a Szentléleknek abban a légkörében fog meggyógyítani téged, ahová küldött el. Amen. Isten megadja ezt neked csak így. Nyissátok meg, ó igen, a lélek, a test érzékei, a lelkismeret útjait, és csak engedjétek, hogy Isten igéje fogadja azt elsőként, és tartsa az elmével. Ott van a harcmező. Ó, ne mondjátok, ó, bárcsak érezném Isten dicsőségét, ó, rám hullani, ne! Nyissátok meg az elmét, az a harcmező, ott vannak a harcosok, csatarendbe állítva a fronton, az elmétekben. Nyissátok meg! Minden kételkedésemet kétségbe vonom, mondjátok! Amen, minden kételkedésemben fogok most kételkedni. Isten igéjét fogom hinni, jövök már Sátán, akkor valami történni fog, bizony valami történni fog, igen. Az ő szellemével kerül fel a szolgái, angyalokat küld hozzájuk, az emberek mosolyognak ezen, angyalok jönnének hozzánk, lapoznak most a zsidólevél 4-ben, igen. Zsidó 4, vagyis első fejezet 14. vers. Avagy nem szolgáló lelkek mindazok elküldve szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget? Melyik angyalnak mondta, ülj az én jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábaidnak zsámolyává teszem? Az angyalokról így szól. A Biblia itt elmondja nekünk, hogy Isten angyalokat küld ki. Dicsőség az Úrnak! Mik ők? Szolgáló lelkek. Dicsőség az Úrnak. Szolgáló lelkek honnan lettek elküldve? Az Isten jelenlétéből. Mi a feladatuk? Hogy az ő igéjével szolgáljanak. Amen. Nem valamilyen teológiával, vagy felekezeti csoporttal kell szolgálnunk, hanem az igével. Így van. Az Úrtól kiküldött szolgáló lelkek. Honnan tudjuk, hogy valóban azok? A Biblia mondja így. Az Úr igéje jött a profétákhoz. Így van? Ezek az angyalok szolgálnak az igével, az ő szelleme által. A Szentlélek által szolgálnak az igével. A Szentlélek és az ige jöttek a profétákhoz, és a profétáknál volt az Isten igéje. Ezért tudták megtenni azokat a csodákat, amiket véghez vittek. Nem az ember tette azt, hanem az emberben lévő Szentlélek. A Krisztus lelke az emberben, Isten igéért. Mit tett az ember? Kitisztított az összes csatornáját. Isten kiválasztotta az embert, és felkette a Szentlélekkel. És már nem is az ember cselekedett, soha nem tett semmit, amíg azt a látomásban nem látta. Illés azt mondta a Kármelhegye, mindent a te parancsolatodra tettem, Uram. Most ismertesd meg velük, hogy te vagy az az Isten. Ó, dicsőség Istennek! Olyan sokszor láttam már, hogy Isten lelke megüt egy helyet is, az a hely pedig kenet alá kerül. Ó, bárcsak ez a kis csoport itt ma délelőtt meg tudná ezt tenni, minden kételkedést eltakarítani az útból. Hogyan is kételkedhetek, amikor látom, hogy a halottak feltámadnak, a sánták járnak, a vakok látnak, a süketek hallanak, az úrangyal, akinek még a fényképe is itt van a falon, mindenütt megdöbbentette a tudomány. Mit tesz az Úr? Csak az igével marad, ámen, minden ördögi lelket eltávolít. Bizony azt teszi. Miről van szó? Az Istentől küldött szolgáló lelkek felkenik az ige hirdetőit, akik az igével maradnak hűségesen, az Úr pedig jelekkel tesz bizonyságot az ige mellett, hogy Jézus tegnap ma is mindörökké ugyanaz. Itt van ő. Hogyan is kételkedhetnénk, amikor ő tudományosan és fizikálisan és lelkileg is és minden más módon bebizonyította, hogy ő igaz, és itt van. Ó! Akkor mi a probléma? Igen, az elménk. Az, hogy megnyitjuk sajnos az elménket, és olyan dolgokat mondunk, hát én nem is tudom, minden negatív dolgot összeszedjük, és kimondjuk, ez nem jó. Talán holnapra jobban leszek. Ó, ennek semmi köze ez. Ahogy azt sokszor mondtam már, Ábrám azt mondta Sárának, hogy Sára női, ugye mikor elmúlt az ő életműködése, megszűnt. Tudjátok, mire gondolok? Azok a ciklus, a 28 napos vérzés, értitek? 65 éves volt, 15-20 éve abban maradt nála nőli életműködés. Talán Ábrahám azt kérdezte Sárától, néhány nap elteltével, kicsit nem érzed magad másként, kedvesem? Hát, egyáltalán nem. Nem baj, semmit nem jelent. Tovább megyünk. Ha megint fiatalasszony leszel az életnek azon vére által, akkor tudjuk, hogy be fog ágyazódni ez a kisbaba, és minden rendben lesz. Kicsit másként érzed magad? Egy idő után kérdezte. Hiszen már több hónap telt el. Ó, az Úr ígéretet tett nekem. Másként érzed magad? Nem, egyáltalán nem, Ábrahám. Semmi tünet, semmi jel. Ugyanolyan vagyok, mint mindig is voltam az elmúlt évek során. Semmi nem változott. Dicsőség az Úrnak, akkor is gyermekünk fog születni. Mármint úgy érted, Ábrahám, nézd, ha az Úr megígérte, akkor biztos, hogy meg kell tenni. Biztos, hogy adni kell valami jelet. Ó, halleluja! Egy gyenge parázna nemzedék jeleket keres. Így van, adott ő jelet. Mi volt az? Isten igéje, ez volt a jel. Hogyan tudná Isten meggyógyítani ezt a gyermeket? Isten igéje mondja ezt ki, akár érzek vagy nem. Ó, nem számít, hogy mi történik, mert Isten kimondta, hogy így lesz. Ábrahám azt mondta, szedd össze a ruháidat, és minden holmidat, és elmegyünk erről a vidékről. Hová megyünk? Nem tudom. Ó, de mindenképpen elmegyünk. Indulás. Összecsomagoltak és mentek. Halleluja. Ez az Isten igéje. Mibe kapaszkodott Ábrahám? Isten ígéretébe. Isten igéje. Akkor is meg lesz a gyermekünk. Jöjj ki a néped közül, Ábrahám. Azért, mert a te néped kételkedik és hitetlenkedik. Téged is ilyenné fognak tenni. Jöjj ki közülük. Különül jel. Ó, micsoda jel ez. Mit mond ez? Hagyd magad mögött a lelkismeretet, az érzékedet. Nyisd meg az elmédet. Emlékezz, hogy én vagyok az. Jöjj és élj velem. Amen. Isten ma délelőtt Ábrahám minden magvát ugyanilyen életre hívja. Nagy küzdelem zajlik szerte a világon. Mit akar Isten, hogy különüljel a látástól, ízléstől, tapintástól, szaglástól, hallástól, lelkismerettől, képzelettől, emlékezettől, érveléstől, érzelmektől és mindentől. Nyisd meg az elméd és engedj az igének. Menj előre az igével, mint egy katona. Így állnak meg a csillagok. A naprendszer, az állatok csillag képei nem változnak. Az eshajnal csillag fel kell a maga helyén minden reggel, pontosan ugyanúgy, mint ahogy a föld teremtésékor is tette. Ó, igen, a többi csillag is. Ó, a göncőszekér, mind. Ó, a sarkcsillag stabilan áll, soha nem mozdul. Halleluja! Az egész mindenség, a sarkcsillag körül forog, mert az pontosan középen áll. Ez Krisztus, ott áll a főkapitány, ó, és adja a parancsokat a hadseregnek, ó, mint Mózes felemelt kézzel áll. Izrael harcolt, áttört az ellenséges seregen, Mózes pedig ott állt felemelt kézzel. Ó, igen, Mózes Krisztus előképe, Krisztus kezeit a kereszthez szegezték, hogy biztosan feltartsa őket. Halleluja! Isten színe előtt ment a dicsőség lépcsőjén, véres ruhájában, és most ott van a mindenható jobbján. A küzdelemben pedig minden katona át fog törni az ellenség serejéjén. Nem számít, mi fog történni. Isten igéve minden katona meg fogja szerezni a szabadságot. Amen. Hiszen mi van akkor, ha az a kis csirke nem mer kinézni a tojásból? Mi van akkor, ha fél felhasítani a tojás héjat? Mi van akkor, ha csőrével nem meri megkocogtatni? Ó, igen, mi lenne, ha kívülről hallana egy hangot? Meg ne próbáld feltörni. Ó, ne, hasíts fel, üssél egy lyukat. Hadd mondja meg a felekezet, a csodák ideje elmúltak. Meg fogod ütni a bokát, ha csinálsz valamit. Ó, ne, te csak kezd ütni belülről. Halleluja, sátán, távozz innen. Kijövök ebből. Ó, igen, nem üldök itt tovább. Felhasítom a tojáshéjat, halleluja! A kis sas gőz kalapácsként küzdött ott a tojáshéj ellen. Ó, bármilyen kemény volt a héj, ó, egyszer csak felemelte a szárnyait, és minden rendben volt. Törjetek utat, hogyan robbantsátok utat magatokkal, így szól az Úr, így szól az Úr, így szól az Úr. Végül pedig meg fogjátok érezni a friss levegő illatát. Így szól az Úr, már kint is van a fejetek. Így szól az Úr, most már nagyon igyekezzetek, mert nem sokára teljes testtel kint lesztek. Halleluja! Soha nem fog visszatérni abba a tojáshéjba. Amen. Ó, az ige egyszer csak megtelepszik itt bent, áttör az érzékeken és a lelkismereten. Letelepszik itt bent, az elme pedig megnyílik, és engedi, hogy így legyen. Ó, Isten, irgalmaz! Többé semmi sem kötheti meg ismét. Szabad lettél, akit a fiú megszabadít. Soha nem lesz rab. Ó, igen, kint van a tojáshéjból. A felekezet soha nem hívhat vissza. Az ördög nem áthat neked. Te azonban már akkor a rég fent vagy, és fent vagy a király magas autópályáján, haladsz óriási sebességgel a király útján, a kereszt felkent katonájaként, és ez minden sasnak szól. Hittel valljátok meg Jézust, a világ világosságát, és szaladjatok a király magas útján. Úgy bizony, igen. Ezek a szolgáló lelkek Isten jelenlétéből lettek elküldve a szolgálatra, hogy mivel szolgáljanak? Az ő igével. Nem valamilyen teológiával, hanem Isten igével. A szolgáló lelkek, akik Isten jelenlétéből lettek elküldve, hogyan szolgáljanak? Szolgáló lelkek. Ó, és ne felejtsétek, ha azok a lelkek az igén kívül bármi másra szolgálnak, akkor már nem az Istentől való. A te igédről mind ezt tesz bizonyságot. A menny. Isten mindig az ő igéjét figyeli a mennyben. És soha nem küld el egy olyan lelket, ami az igén kívül mással szolgálna. Igen. Soha nem küldene egy nagy tiszteletű doktort, adjunktus, professzort, vagy bármilyen más lelket, akik papírruhában azt hirdetik. Nos, a csodák napjai elmúltak. Ó, nem! Ez nem Istentől van, ez ellentmond az igének. Amen. Ő azokat a lelkeket küldi, akik az igen lelkével szolgálnak. Ó, még 4-5 dolgot szeretnék beszélni. A sátán és az ő démonja is fel vannak kenve. Tudtátok? Figyeljetek, ha ezek az angyali lelkek fel vannak kenve, akik az igét hozzák, hogy elhitessék az igét veletek, akkor találtok-e bárhol is olyan igazi Istentől való prófétát, aki megtagadná Isten igéjét? Nem. Mi történt, amikor a szerveződés felállt, és azt mondta, már pedig ez az ember téved? Jézus ott állt, gondoljátok-e magában egyedül, és azt mondta, nem tévedek. Nézzük Mikeás, a kis szent nevetőt. 400 állítólagos felkent próféta megtámadta őt. Igen. Igen, ezek rendezett körülményű, diplomás, jó, kitanított teológusok voltak. Menj csak harcolni, hű királyunk, azt mondták, az Úr legyen vele. Miénk ez a terület? Még Józsué adta nekünk, úgyhogy csak menj és harcolj meg érte. Bizony így van. Csak menj és szerezd vissza. Micsoda? Nos, Józsi, a Józsefát pedig azt mondta, nincs valahol még egy proféta, pedig már 400-an ott voltak. Miért ne hinne annak a 400-nak? Azt mondta, biztosan tudom, hogy van még ott egy proféta. Izrael királya pedig felelt, valóban van még egy proféta. Van még egy proféta, de én gyűlölöm őt, látjátok? Ő az. Azt az embert akarom meghallgatni. Józsefát azt mondta, őt is hozzátok ide. Nézzük, mit fog mondani? Úgyhogy elmentek érte, és azt mondták, ide figyelj, jó készülj fel a mai délelőtti prédikációdra, mert egy király előtt fogsz beszélni, ott lesz Palesztina egész papi képviselete, és a király tanácsadói. Ne felejtsd, a király egész papi képviselete ott lesz. Úgyhogy elmondjuk neked, hogy mit kell mondanod, de pontosan azt mond, Mikeásban azonban nem találtak emberükre. Mikeás már megvált attól, hogy magyarázza az Isten dolgait. Hó, kitisztította a csatornákat, kitisztította a lelkiismeretet. Tudod, milyen nagy kitüntetésben lesz részed? Ha ugyanazt mondod, mint a többiek, még talán egyházmegyei püspök is lehet, vagy pásztor, valahol, valamilyen felekezetben, ó igen, meghasz valamilyen egyházmegyé. A csatornáig ki lettek tisztítva, tiszta volt a lelkismerete, és az összes többi érzékés, az elméje megnyílt az Isten igéje számára, és csak is az Isten igéjét hitt el. Ezek a szolgáló lelkek, ó, igen, azt mondta, nem tudom, mit kell most mondanom, de egy dolgot mondok. Csak azt fogom mondani, amiről Isten megmondja nekem, hogy mondjam. Ó, igen. Úgyhogy aznap éjszaka várakoztak. Mikásnak látomása volt. Szinte magam előtt látom Mikást, ahogy másnap reggel a Bibliáját lapozgatja, és azt mondja magának. Nézzük csak. Valami hiba lesz itt, mert azok, az emberek, amit állítanak, nem egyezik azzal, amit az ige mond. Mit is mond az ige? Nézzük csak. Mit mondott Illés próféta? Hiszen tudjuk, hogy ő próféta volt. Igen, az Úr Illéshez jött. Igen, a kutyák nyalják fel a véredet. Jézabelt a kutyák fogják megenni. Ó, igen, az igaz Nábot vére miatt. Aztán azt mondta magának, Mikás, látta, hogy a látomás egyezett az Isten igéjével, és látta a háb végét. Akkor kiment és azt mondta, menjetek csak fel, én láttam Izrael. Nem szégyellte elmondani neki a látomását, mert az Úr igéje volt. Tudta, hogy teljes mértékben helyes volt, amit látott. Hogyan? Mivel megnyitotta a szívét és az elmét Isten igéje számára. Isten kijelentette neki az ő igéjét, és Mikás ezért tudhatta, hogy ő tökéletesen az Isten igéjét mondja. Most azt mondjátok, ó, bárcsak én is olyan lehetnék, én Mikás. Lehettek olyanok. Olyanok vagytok. Te is olyan vagy, kis húgom. Te is egy kis Mikás proféta vagy. Mire vagy képes? Az elméd megnyitására. Mit akarok nektek mondani? Az Úr igéjét, értitek? Nyissátok meg az elméteket. Mondjátok, most már tudom, hogy meggyógyulhatok. Miről van szó? Ez az Úr igéje. Bizony, az Isten igéje. Ne. Ha valaki azt mondja, a csodák ideje lejárt. Ó, nem lettek képesek. Ó, igen, Istent vegyétek az első helyre. Itt jön az Úr igéje. Mit tett a sátán? A sátán másokat kent fel. A sátán is felkedni a maga szolgáit. Bizony. Felkeni őket, felkeni a szolgáit. Mivel keni fel őket? Hitetlenséggel. A sátán és a démonjai arra kenik fel az emberiséget, hogy ne higgyenek az Isten igéjének. Ha meg akarjátok erősíteni ezt, ha fületekkel lapozatok az 1 Mózes 3-4-hez. Lapozunk csak oda, hogy valóban ez a sátán első számú taktikája? Ez az első dolog, amit a sátán tett. És mindig ugyanezt a taktikát alkalmazza, mindig ugyanazt cselekszi. Csak lássátok meg, hogy valóban erről van szó. Nem mondott teljesen ellent az igének, nem. Csak egy kicsit változtatott rajta. Ó, igen. Az egész úgy hangzott Éva számára, hogy a sátán hogy azt akarta, hogy nem kell az egész igét alapnak venni. Az 1 Mózes 3-4-ben. Nézzük csak. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg. Bizony nem haltok meg. Látjátok, idézte ezt a sátán. Úgy szerintük a csodák ideje lejár. Mi nem hiszünk abban, hogy az emberek ma is úgy vetik a Szent Lelket, hogy pünkös napján. Ó, nem számít, hogy hogyan vagy megkeresztelve. Látjátok az ördököt? Látjátok a taktikát? Ha már az orvos is azt mondta, hogy gyógyíthatatlan vagy, akkor biztos úgy is van. Most ne az orvosodat akarom leértékelni. Vannak jó orvosok. Ők megpróbálnak minden. Igen. Nincs baj a tudás fájával, de amikor már ilyen mélységben elmész ennek az útján, akkor térj át az életfájára, és azon menj tovább. Amen. Erről van szó. Most a sátán taktikája. Miről is beszélt? Nézzük az első és a második verset. Hadd olvassam. 1-3-ig. A kígyó pedig ravaszabb volt minden vezei vadnál, melyet az Úristen teremtett. És mondd az asszonynak, csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek. Nézzétek meg, milyen alattomos eszközzel jön. Mit akar ez tényleg? Kifordítja az igét. Be akar menni Éva elméjével. Látjátok, hogy gondolkodjon rajta. Miután már az ige már megerősödött Évában. Ne engedjétek, hogy a sátán bármit is megerősítsen bennetek. Értitek? Csak is Isten igéjét tartsátok megerősítve a szívetekbe. Értitek? Ezt tegyétek. És most figyeljetek, kis Mikások. És mondd az asszony a kinyúlnak. A kertfájnak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának a gyümölcséből, amelyik a kertnek közepette van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. Látjátok, ez az ige. Éva az igét mondja a sátának. Most figyeljetek. És mondd a kígyó az asszonynak. Bizony nem haltok meg. Látjátok a taktikáját? Mit próbál elérni? Az első emberi lényt, azt a drága asszony, Isten leányát próbálja felkenni az Isten igéje felé való hitetlensége. Pontosan erre a hitetlenségre próbálja rávenni Évát. Téged is erre próbál, kishugom. És mindannyiunkat erre próbál rávenni. Ezzel akar bennünket felkenni. Csak is egy dolgot kell tennetek. Szabad akaratotok van. Vagy elfogadjátok ezt, ha akarjátok, vagy kivethetitek magatokból. Bárcsak Éva ne állt volna meg egy pillanatra se, hogy sátánra hallgasson. Semmi áron ne álljatok meg! Ne álljatok meg! Amikor Illés azt mondta Géházinak, vagyis Elizeus, vedd a botomat, menj és helyezd azt a beteg gyermekre. Ha valaki szól hozzá, ne szólj vissza. Ha valaki próbál megállítani, te akkor is menj tovább. Nézzétek meg azt az asszony. Amikor a szolgáját hívatta, azt mondta, vezess elő egy összférd, menj és ne állj meg addig, amíg én nem mondom neked. Erről van szó. Ha már nálad van az üzenet, menj tovább, amen. Mondod, nem bírok tovább menni, gyengülök, de akkor is menj tovább, meg ne állj. Mindent félretéve az útból, csak menj tovább. Testvérem, ha már a kezedben van a kard, akkor csak vagdos tovább az utadba kerülő akadályokat. Egyszer egy nagy sportcsarnokba utaztam, hogy prédikáljak. Megálltam a bejáratnál, felnéztem, és azt mondta, nem az számít, hogy mekkora kutya vesz részt a harcban, az számít, hogy milyen a harciasság a kutyában. Ez dönti el. Igen, nézzük csak, nézzük. Melyik, mennyi felekezet ellenzi az. Nem számít, hogy mekkorák azok a felekezetek. Ó, igen, a harciasság számít, ami az egyénben van, az az egyénben lévő hit. Ha gyáva vagy, akkor csak búj vissza, menj vissza a kuckorba. De hogyha katonának mondod magad, testvérem, akkor állj ki a harcmezőre, a csata már zajlik. Egymással hadakozik a jó és a rossz. Harc a fej. Fel. Ott volt ez a Peter Cartwright történt, hogy egy napon elment a városba. Az Úr azt mondta, hogy itt kell egy ébredési összejövetelt tartani. Kibérelt egy régi romos raktártermet, és elkezdte kitakarítani. A város egyik fő hangadója pedig pisztolyjal az oldalán oda sétált hozzá, és többen is kérdezték, mit akar ez az ember? Mások válaszolták, hó, ez csak egy prédikátor, összejövetelt fog tartani a városban. Hát akkor legfőbb ideje, hogy kidobjam őt a városból, mondta. Nincs szükség ébredésre. Úgyhogy elment a férfihez az emberhez, és berúgta az ajtót. Ott volt Péter, kis termete volt. A nagy prédikátorok kinevették, mert csirkecombot evett kézzel abban az időben. Tehát ott volt, az ablakokat tisztogatta, és próbált vele beszélni. Mit csinál maga itt? Ó, csak az ablakokat pucolom. Isten mondta, egy célja volt, Isten mondta, hogy ébredés összejövetelt tartson. Csak most az ablakokat, férfi újra mond, nem engedélyezzük, hogy ébredésről prédikáljon. Ó, nekem viszont az Úr mondta, és szépen folytatta tovább a munkáját. Van egy dolog, amit meg kell érteni, ennek a városnak én vagyok a vezetője. Valóban? És csak mosta tovább az ablakokat. Mielőtt ébredésről prédikál, engem kell megverni. Valóban? Egy pillanat már is teljesítem. És levette a kabátját, és össze-vissza verte azt a férfit. Lerántotta a földre. Igen, és ráugrott. Ha győzni akarok, harcolnom kell. Adj nekem több bátorságot, Uram, és össze-vissza verte azt az embert. Ennyi elég volt, kérdezte? Igen. Felkelt, és kezet fogott a prédikátorral. Aznap este pedig megtért ott az összejövetelen az ember. Erről van szó, ez az Isten igéjét venni, és azzal keresztül törni minden kételkedésen, értitek? Erről van szó. Ó, a következő tennivaló, minden kételkedéstől szabaddá váljak, minden hitetlenséget levágjak magamról. Igen, ezt kell tennem. Mikor rosszul érzem magam? Ó, ne fogadd el! Ki kell vetni magadból? Tudom, a lelkiismeretem mondja, Brennan tesó, úgyhogy ezt a dolgot is vesd el magadtól. Csak végezd el a következőt, csak menj tovább. Egy cél legyen előtte, győzni fogok, nem veszíthetek, győzni fogok. Amen. A sátán is felken embereket. Látjátok, mi az első számú taktikája? Mi az a terület, amit elsőként megszerez? Az elme. Éva csak egy pillanatra állt meg, hogy meghallgassa, mit mond a sátán. Ú, csak tényleg azt mondod, ez az, ahol pont az a hölgy, az az Úr hibázott. Megálltak egy pillanatra. Csak egy pillanatra. Őszintén mondom, Brennan testvér, hogy az illető olyan kedvesen suttogott. Őszintén csak megálltam. Ú, az az asszony, szembeült velem az asztalnál. Olyan kedvesen nézett, látjátok? Az ördög ugyanezt teszi. Az orvos mondta, nem fogok meggyógyulni. Ó, igen, ugyanaz, látjátok? Ó, mindent mondanak nekem, XY, azt állítja, hogy már megkapta a Szentléleket. Igen, láttál egy képmutató ember. De mi van azokkal, akikben tényleg megvan a Szentlélek? Az ördög megmutatja neked a galambtollba öltözött varjakat. Az igazi galambot azonban elrejti előtted. Így van. Az igazi galambot nem mutatja meg neked, hanem elrejti előled. Ne felejtsétek, hogy az ördög egy régi harcos. Igen. Nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. Ragaszkodjatok Isten igéhez, és higgyetek ti, akik az itteni hadsereg vezetői vagytok. Védjétek az erődötöket, így van. Védjétek a magatok állomását. Ó, igen. Volt egyszer egy fiatal hölgy, talán ma délelőtt is, itt is van, Nelly Sanders a neve. Akkor láttam először, milyen kiűzni egy démont. Ha jól emlékszem, egy helyre 3 háztömbben feljebb lakhattunk. És volt egy sátoros összejövetel. És ez a fiatal lány pedig nagyon jól táncolt. És Lee Hornan nagyon sok táncos versenyt nyertek. Ez a fiú egy katolikus volt. És tehát Nelly és Lee remek táncosok. És aztán egy napon Nelly eljött az összejövetelre egy alkalommal, és térdre esett az oltárnál a kis Nelly. Isten áldja meg a szívét. Ott feküdt az oltárnál. Felemelte a kezét, sírt, és patakokban folytak a könnyei. Azt mondta, Bill, ismert engem, annyira szeretnék megtérni. Feleltem, Nelly, megtérhetsz. Jézus már megmentett téged. Az ő igéi alapján ezt el kell fogadnod. És Nelly ott maradt, sírt, imádkozott, és azt mondta Istennek, hogy soha többé nem fog a világ dolgaira hallgatni. Egyszer egy csodálatos édes béke töltött el a lelkét. Felkelt onnan hangosan kiáltva, és magasztalta Isten, dicsőítette az Urat. 6 vagy 8 hónappal később, hogy ez történt, egy este a Spring Street-en, a Tavasz utcán sétált. Egy fiatal lányról van szó, egy tinédzser, és odajött hozzám. Hope volt a feleségem, aki már az Úrnál van. Azt mondta, bárcsak úgy néznék ki, mint Hope vagy Irene. A világ megbélyegzi az embert. Látszik rajtam, hogy ki vagyok égve. Már nem festem az arcom, de mégis annyira kiégett vagyok. Még a tekintetem is durva és kiégett. Ők pedig annyira ártatlanok és kedvesek. Ó, bárcsak soha ne tettem volna azokat a dolgokat. Azt mondtam, Nelly, Jézus Krisztus vére minden bűntől megtisztít, testvérnő. Csak menj tovább, és hidd azt. Sokan közületek ismerik ezt a vénytestvért, aki már évek óta az egyik legkedvesebb barátom. Régebben iszákos volt. Eljött ide az öcsémmel, Edvárddal, és nagyon részeg lett. Felvettem az utcán, és a rendőrök akarták elfogni őt. Elhoztam ide. Ó, igen. Tudjátok, hol van a vény? Oda ágyba fektettem. Részegen bejött hozzám. És nagyon népes volt a Brennan család. 10 voltunk, 4 szobánk volt, és abban kettesével voltunk. Ott feküdtem, és mondtam, vény, nem szégyeled magad ilyen állapotban? Ó, Bill, ne beszélj így velem. Aztán rátettem a kezem, és azt mondtam, imádkozni fogok érted, vény. Az Úr áldjon meg. Akkoriban lehetett egy éve, hogy megtértem. Akkor hirtelen egy taxi állt meg a ház előtt, és valaki nagyon hangosan elkezdett dörömbölni az ajtón. Bill testvér, azt gondoltam magamban, valaki biztosan haldoklik. Felugrottam gyorsan, ráhúztam valami ruhát a pizsamámra, és betakartam vényt. Rohantam az ajtóhoz. Női hang kiabált, kinyitottam az ajtót, és a fiatal Nelly álltott. Azt mondta, ó, bejöhetnék? Gyere be, felkapcsoltam a lámpát. Aztán már nagyon elkezdett sírni. Ó, Bill testvér, végem van, végem van. Mi a baj, Nelly? Szívrohamod van? Nem. Bill testvér, én csak sétáltam újra tavasz utcán, és semmi rosszat nem akartam. Azt mondta, mi a baj? Gondolkodtam, nem tudtam. És gondolkodtam, ott régen fiatal voltam, ó, Bill testvér, egyszerűen mindent tönkretettem. Ó, csak nyugodj meg. Tehát azon az utcán sétáltam, és ott volt az a vörös vendéglő a férfiakhoz. Ez a szórakozó hely rendezett szombatesti táncmulatságot. Azt mondtam, ruhanyag volt nálam, hogy otthon varjak magamnak. Meghallottam azt a zenét, tudod, megálltam egy pillanatra. A zene egyre jobban tetszett. Azt gondoltam, hogy nem lesz abból semmi baj, ha csak ott állok egy darabig. Így követel Nelly a hibát, hogy megállt egy pillanatra. Csak zenét hallgatni, látjátok? Azt mondta magában, hadd gondolkozzam. Úram, tudod, hogy szeretlek, Uram. De bizony csak emlékszem azokra az időkre, amikor Lee és én táncversenyt nyertünk. Emlékszem arra a régi szép énekre. Ó, annyira vonzott engem. Ó, te csak azt hiszed, hogy már nem vonz. Hiszen már abban a pillanatban meg is kaparintott téged. És ennyivel be is éri. Nem. Értitek? Hányan ismeritek Nelly Sanders? Gondolom jó sokan. Igen, bizonyára. Azt mondta magában, mit tegyek? Talán ha csak egyszerűen felsétálok, csak megnézek. Még talán bizonyságot is tehetek. Ó, látjátok? Már be is lépett az ördög területére. Maradjatok kívül azon. Kerüljetek mindazt, ami gonosznak látszik. De Nelly felment a lépcsősor tetejére, és ott áldogált néhány percig. Nem telt bele néhány perc, és már is valamelyik fiatalember karjai között ropta a táncot. Aztán feleszmélt, ott állt, és nagyon sírt. Most biztosan végeleg elvesztem. Nem túl sokat tudok a Bibliáról, de hiszem, hogy Jézus azt mondta, hogy ördögeket űznek ki. Vény pedig akkor egy kicsit kihúzanodott. Ott ült és figyelt. Értitek? Szóval azt mondtam, ide figyelj, te ördög! Nem tudom, ki vagy, de most mondom neked, hogy ez az én testvérnőm, és hogy semmi jogod nincs őt a kezedben tartani. Nem meggyőződésből tette, amit tett, csak éppen megállt egy pillanatra. Igaz, hogy itt követte el a hibát. Azt mondtam, de neked ki kell jönnöd belőle? Hallod, amit mondom? Isten engem úgy segéljen, ő tudta, mi történt. Az a csapóajtó elkezdett lengeni ki és be, teljesen magától, ki és be, és azt gondoltam, Nelly, nézd csak oda! Azt mondta, igen, mi az? Azt mondta, én sem tudom, én sem. Az ajtó pedig tovább csapdosott, kibe és kibe, így csapdosott. Gondolkozta, mi itt a probléma, mi a baj? Aztán ismét oda néztem, és azt mondta, a sátán, hagyd elő! Jézus nevében jöjj ki belőle! Amint azt kimondtam, egy ilyen hosszú, nagy denevér kinézetű lény emelkedett fel Nelly mögül. Hosszú szőr lógott le a szárnyairól és a lábfejéről, és húhogó hangot adott, teljes sebességgel megindult felé. Azt mondtam, ó Úristen, Jézus Krisztus vére oltalmazzon meg engem ettől. Vény pedig felugrott az ágyban, és úgy nézett ki, hogy valóban ott volt. Nagy árnyéként körözött a levegőben, aztán pedig odament az ágy mögé. Vény kipattant az ágyból, szaladt át a másik szobába, ahogy csak bír. Nellit hazavittem, visszajöttem, és nem tudtam. Édesanyám is bement oda, még a lepedőket is felszedte az ágyról. Semmi nem volt abban az ágyban. Mi volt az? Egy démon hagyta el Nellit. Mi történt? Nelly csak megállt egy pillanatra. Ennyi az egész. Ne állj meg! Amikor Isten belemélyezte az ő igéjét a szívedbe, ragad meg azt a kardot, és üssél, vágjál vele! Halleluja! Nincs időm másra, hogy várakozzon. Most jöttem ide. Még letelepedni sincs időm. Azt mondta, veszem a botomat, és a gyermekre helyezem. Ha bárki szól hozzá, nem mondj semmit. Az ördög azt mondja, tudod, mit érzel? Ilyenkor ne szólj az ördöghöz semmit, csak menj tovább. Tudjátok, az ördög azt mondja, tudod, mit gondolok? Emlékszem, amikor ez az ember megkapta a szent lelket. Majdnem elveszítette az eszét. Ne is szólj hozzá ilyenkor, csak menj tovább. Csak te és Istenről van szó, így van. Isten, tartsd meg, felkelni a szolgáit. Ó, sietnem kell. Isten, felkelni a szolgáit. Most át kell ugornom egy pár jegyzetet. De szeretném elmondani. Kis testvérnő, te is nagyon figyelj. Itt láthatjuk az ördög taktikáját. Hogyan? Nagyon sok igerész van erről. Hogyan jött el a profétákhoz és más bibliai személyekhez az ördög? Ugyanazt csinálta meg minden. Mindig ez a taktikája. Rávegy az embereket, hogy Isten igéjében kételkedjenek. Kereszt katonái, most figyeljetek! Elvesztettétek a fegyvereiteket, amint kétségbe vonjátok Isten igéjét, ami le van írva a Bibliában. Hiszed ezt, kedvesem? Újra kis lányzóhoz szól. Minden fegyveredet elvesztetted. Ott helyben megadod magad és reszkedhetsz. Öltözétek fel az Isten minden fegyverét. Amen. Ez a harc, igen, ez amit Isten mondott, legyen minden ember szava hazugság, értitek? De az Istené igaz. És amit rávesz benneteket arra, hogy meghallhassatok valamit, azonnal elveszitek minden fegyvereteket. Ez az ördög taktikája. Hány dolgot kell Évának meghallgatni? Egyet. Abban a percben elveszti minden fegyverét. Mit csinál az ördög? Az elméjén keresztül behatol a lélekbe, és ott helyben megrontja őt. Így van? Éva abban a pillanatban megromlott, amint kétségben vonta az Isten igéjét. Ott helyben elvesztette a fegyverét. Így van. Ebben láthatjuk az ördög taktikáját. Isten katonáinak, ez a parancsszó. Öltözzétek fel az Isten teljes fegyverét. Igen. Ha le akarjátok jegyezni, Efézus 6:10-13-ig, látjátok? Öltözzétek fel az Isten teljes fegyverét. Lapozzunk oda. 10. vers. Most végezetül ezt figyeljük. 20 perc múlva befejezem. Nem akartam túl hosszú legyek. Tudjátok miért teszem, elmondom. Minap álmodtam valamit. Nem akartam elmondani, de most ez eszemben van. Úgyhogy elmondom. Mert az Úr magyarázatot is adott hozzá. Álmomban egy nagy folyón készültem átkelni, hogy misszióba vegyek részt. És először is a feleségemmel voltam ott. Hányan ismeritek ebben a városban George Smith-et, a villám George Smith-et? George Smith fia az itteni rendőrségnél dolgozik. Szegény George pedig alkoholista. De ő volt az egyik legjobb harcos. Ő volt az edző, mielőtt még elmentem volna a fiatal férfiak keresztény szövetségébe és más helyekre. Ő volt az edző, nagyon gyors volt, igazán gyors, könnyű súlyban indult, 64 kilós volt. Ő volt az edző, így állt meg előttem, az öklével hasba tudott vágni, fel tudott emelni, de az nem bántott engem. Így tanított, az egy edzés volt. Minap pedig álmomban a villám George Smith-et láttam. Nem látomás volt, hanem álom. És láttam, hogy a villám George Smith felé ment egy csapat fiatal férfi, birkózta. Az öregember 52 éves vagyok, ő pedig 58 vagy 60 lehetett. Azok a fiatal férfiak még csak hozzáérni sem tudta. Egyből megragadta őket, és már is lent voltak a földön. Ott tartotta őket a kezével. Gondoltam magamban, ez elég különös. Azt hittem, hogy a feleségem is itt van velem. Elég különös, azt mondtam. Tudod mit, Méda? Ez az ember volt az edző. Igen, emlékszem. 15 profi bajnokságot nyertem meg, mert ő volt az edző. Aztán változott a kép. Indulni kezdtem át a vizen. Motorcsónakkal mentem, és oda néztem, és két testvért láttam kenuban ülni. Kenuban. Ők is készülődtek, hogy velem jöjjenek. Mondtam nekik. Nem jöhettek velem testvérek, egyedül kell mennem. Oda jött hozzám a csónak kölcsönző tulajdonos, és azt mondta. Itt van egy csónak önnek, egy valódi fehér műanyag kenú. Azt mondtam, nem, nem. Pedig, azt mondta, pedig ebben az irányban 70 kilométeres sebességgel is lehet vele menni. De azt mondtam, de nekem a másik irányba kell mennem, értitek? Most akkor menjen ezekkel az urakkal, mondta tulajdonos. Azt mondtam, ők nem hajósok, nem értenek eléggé a hajózáshoz. Nagyon lelkesek, de nem érhetnek célba. Vízbe fognak fulladni. Képtelenek átkelni. Azt mondta, maga megbízik bennünk? Figyeljek ide. hogy figyeljen ide, többet értek a csónakomhoz, mint ők, és nem próbálkoznék azzal, hogy olyan csónakkal induljanak el. Motorcsónak kell az átkeléshez, erősebb csónak kell, mint egy kenu. A tulajdonos odafordult az egyik testvérhez, és azt mondta, ön hajós? Testvér mondta, igen. Azt mondtam, ez nem igaz. A tulajdonos aztán visszajött hozzám. Megmondom, mit tegyél. Szeretnek téged. Hisznek neked. De ha megpróbálsz a motorcsónakkal átkelni a folyón, akkor a kenujukkal próbálnak követni téged. Mindketten meghalnak úgy, nem követhetnek. Azt mondtam, akkor mit tegyek? A tulajdonos pedig azt mondta, itt menjen vissza, csak egy pici raktár van ezen a vidéken, egyetlen kis épület. Hagyjon ott elegendő élelmet, és akkor ők ketten ott maradhatnak. Ott maradhatnak, amíg ön át kell a vizen. De akkor elegendő élelmet kell ott hagynia. És akkor mindenféle káposztát, hagymát, retket vásároltam, és ilyen nagy halomba raktam őket. Aztán pedig felébredtem. Akkor nem tudtam, miről szól ez az álom, de most már tudom. Látjátok, testvérek? Most halmozzuk fel az élelmet. Olyan élet ez, amelyet egyedül kell, olyan élet ez, amit egyedül kell végigjárnatok. Igen. Leo, emléksz arra az álomra, amit az idejöveteletkor kaptál? Ó, igen. A piramisról álmodta, és azt gondoltad, hogy majd felmész oda. És mondom neked, Leo, egy ember sem juthat magától oda. Istennek kell feltenni oda egy embert. Már megmásztál minden helyet, ahová csak fel lehetett jutni. Azt mondtam, oda nem mehetsz fel, Leo, érted? Menj vissza, csak azt mondd meg az embereknek, hogy ez a dolog Istentől van, értitek? Olyan dolog ez, amelyre nem támaszkodhattok. Legyetek bármilyen jó testvérek, testvérnök, vagy az én gyülekezetem, vagy más jó gyülekezetek, testvérek, bármere. Nem különülhettek el a kinti gyülekezettől. Vannak, akik azt mondják, miért töltesz időt azokkal az emberekkel, a háromság hívőkkel, ezekkel azokkal az egység hívőkkel, a Jézus neve hívőkkel és a többiekkel. Miért keveredsz egyáltalán közéjük? Azért, mert ők az enyémek. Nem számít, mit tettek az enyémek. Ők az én szószékem. Amikor Izrael annyira gonoszszá lett, Isten azt mondta Mózesnek, különülj el tőlük, új törzset kezdek vele. Mózes pedig földre vetette magát, és azt mondta, mielőtt őket elveszített, engem veszíts el. Figyelitek? Nem számít, mit tettek, az Úr hozzájuk küldött engem. Ő nem oda küld világosságot ragyogni, ahol már világosság van, hanem a világosság oda tartozik, ahol sötétség van. Kell, hogy időt töltsetek az emberekkel. Mellettük kell állnotok a tévedéseikben is, attól függetlenül, hogy miket tettek. Izrael annyira romlott volt, hogy amennyire csak romolhat, meg lehetett romolva. Annyira megromlottak, hogy maga Isten elégelte meg őket. Mindig tűnődtem, hogy hogyan történt ez. Krisztus szelleme volt Mózesben, értitek? Látjátok, mindannyian tévelyektünk. Ő pedig mindannyiunk mellett kiállt, amikor tévegéseinkben voltunk. Nem számít, mennyire tévednek, soha ne szakítsuk el magunkat tőlük. Amíg csak egyetlen lelket is megnyerhetünk, menjünk el közéjük a kígyó bölcsességével és a galamb szelítségével. Próbáljuk meg megnyerni annyi lelket, amennyit csak tudunk. Erről beszélek ma délőtt. A nagybetűs élelem elraktározásáról. Az élelem elraktározásáról, hogy legyen mit ennünk. Hogyan lehet mit ennünk, amikor majd ünnepelni fogunk. Ezt az élelmet vegyétek fel a kazettákra. Ezt raktározzátok el hűvös helyen. Talán távol létemkor is emlékezni fogtok rá, hogy igazak ezek a dolgok. Olyankor üljetek le a szobátokba, és hallgassátok, értitek? Ez az az élelem, amit a raktárban kell felhalmozni. Nem tudom, merre visz az utam, de bármerre is vigyen, ő tudja, hogy merre vezet. Én tudom ezt, csak követem őt. Mit is mondott? Nagyon figyeljetek. Végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltözétek fel az Isten minden fegyverét, hogy meg tudjatok állni az ördögnek minden ravasságával szemben. Mert nem test és vérelem van nekünk tusakodásunk. Látjátok, nem a lövöldözésről vagy vagdalkozásról, hanem a fejedelmek ellen és a hatalmak ellen, a világ sötétségnek urai ellen. A sötétség urai, ki uralja ezt a világot? Az ördög, természetesen. Ki miatt történnek ezek a dolgok, ez istentelen dolgok, kormányok és a többi? Mind a sátán miatt, a Biblia mondja ezt. Az ördög tartja kezében az Egyesült Államokat. Az ördög tartotta kezében Németországot. Az ördög tartja kezében a világ összes nemzetét. Pár percen belül beszélek erről, és meglátjuk, hogy valóban így van ez. Minden valaha létezett és létező királyságot az ördög tart kezében. Egészen addig, amíg Isten fel nem állítja az ő királyságát. Ezzel azonban nem azt akarom mondani, hogy mindenki az ördögtől van. Vannak Istentől való emberek is a kormányban. Valamelyik este láthatjátok, ahogy Argan Bright testvér itt lesz. Öt elnöknek dolgozott diplomataként, és Rose testvér, úgyhogy eljönnek hozzánk, ha jól tudom, április második hetében. Igen, Neville testvérnek majd kihirdeti. Algenbright testvér csodálatos ember. 8 nyelven is beszél, azonban a szent lelket, mikor vette, az egyik nyelven sem tudta magasztalni az urat, úgyhogy az úr egy külön nyelvet adott neki, amivel belebeszélett. Olyan nyelvet adott neki, amit korábban soha nem gyakorolt. Így van. Szellemi gonoszság ellen a magas helyeken. Annak okán katonák, nagyon figyeljetek most, mielőtt megkezdjük az imasót. Vegyétek fel az Istennek minden fegyverét. Isten minden fegyverét, hogy ellen tudjatok állni azon a gonosz napon. M-I-N-D-E-N. Minden. És mindezeket elvégezvén megállhassatok. Álljatok elő. Amen. Értitek? Látod, kedvesen? Mi, amikor mindent elvégeztetek, hogy megállhassatok, akkor álljatok elő, ne mozduljatok. Álljatok hát elő, körülövezvén a derekatokat. Figyeljétek, figyeljétek. A derekatokat, ez a testetek középső része, igen, a derekatokat igazsága. Mi az igazság? Isten igéje, így van. A te igéd igazság, rendben. És öltözétek fel az igazságosságnak a mellvasát. Ez annyit jelent, tedd, ami helyes. Ott van benned Isten igéje, ami a helyes cselekszi, az igazságosság mellvasa. És felsorozván lábaitokat a békesség evangéliumának a készségével. Bármikor, bárhova úgy menjetek, hogy a lábatok fel legyen sarózva az evangéliummal. Értitek? Mindezek fölé, fölben vén a hitnek pajzsát. Erről pattannak vissza a nyilak. Látjátok? A hit pajzsa. És amely gonosznak minden tüzes nyilát meg tudjátok oltani. És az üdvösség sisakját is fölvegyétek. Ez a lélek. Az elme ott van a fejben. Ez a sisak fedi be a fejed. És a léleknek kardját, ami az Isten beszéde. Ó, igen. Hogyan engedhetitek meg, hogy ezt a sisak a dolgát végezze? Ez egy védőöltözet. Miből van a sisak? Rézből. A réz nem hevíthető. Még a vasnál is keményebb. Egy rézből készült sisak. Az üdvösség sisakja. Ennek az ismerete. A gyógyuláson pedig az Úrtól jön. Az üdvösségem az Úrtól van. Tapasztalom az igével egyezik, nem pedig a gyülekezet elgondolásával. Az igével. Amen. Itt vagyunk. Ez a védőöltözet. Az üdvösség sisakja, a szabadulás sisakja fedi a fejünket. Vegyétek föl, aztán meneteljetek tovább. Mert ezt kell tenni. Ó, igen. Most figyeljetek, a sátán serege hozza a betegségeket, mert sátán nem más, mint egy pusztító. A sátán maga is, az ő királysága nem más, mint a betegség, halál, fájdalom, zűrzavar és aggodalom. Mindez a sátán. Isten pedig az élet, hit, öröm, békesség ideált. Értitek? Ez a két hatalmas erő fog összecsapni most. Küzdenek egymással. Éppen most, ebben az épületben is az ő csatájuk zajlik. Napról napra hadakoznak veletek és a többi erővel együtt. A sátán végig üldöz benneteket. Ő a nagy királyi és a papi Góliát, aki megpróbál halálra rémiszteni benneteket. Megteheti, de Isten, figyelj, az evangélium erősít meg titeket. A derekatokra fel van övezve az igazságnak az igéje. Dicsőség az Úrnak! Prédikátor, erről van szó, az üdvösség sisakja, a hit pajzsa, és a kezetekben a kard. Sátán, eljöttem hozzád, te a tudomány nevében jössz hozzám, a kultúra nevében, a szervezet nevében, ennek, annak, vagy amannak a nevében, én azonban Izrael Istenének a nevében jövök hozzád. Üldözlek téged, add meg magad, még a halál sem állhat meg előttetek, csak vágjátok keresztül a kardotokat, így van. A sátán serege betegséget hoz, Isten seregének küldetése pedig ezek kiűzése. Amen. Itt vagyunk, valahányszor a sátán serege betegséget hozzá, Isten seregének a feladata, hogy kivesse az belőled. Amen. Kiűzi őket. Isten ezt a taktikát használta. Sátán a pusztítás seregét használta, hogy kételkedjen Isten igében, hogy szebb királysága legyen, mint Mihálynak. Isten pedig kivetette ezt a mennyből. Isten módszerek kivetni az ördögöt, kivetni az észérveket, kivetni a babonát, kivetni az aggodalmat, kivetni a betegséget, kivetni a bűnt. Amen. Felette álltok Jézus Krisztusban feltámadva, mennyei helyeken ülve, minden ördöggel is a lábatok alatt. Az ördög oda beüti az órát valamiben, akkor tudjátok, hogy meghaltatok. De az életetek el van rejtve. Mit jelent halottnak lenni? Meghaltatok az érzékeiteknek. Meghaltatok a lelkiismeretnek. A saját emberi akaratok azt mondja, igen, de mégis megvagytok halva az ész érveiteknek. Megvagytok halva a dolgoknak, és Jézus Krisztus nevében el vagytok temetve, és vele együtt feltámadtatok. Bárhol legyen is ő, ti ott vagytok. Mi történt, amikor az egyik kételkedő a mennybe került? Isten kivetette onnan. És mit mondott Krisztusban feltámadott katonájának? Amikor egy ördöggel akadtok szembe, űzzétek ki, vessétek ki az ördögöt. Amikor Jézus Krisztus képezte ki a maga seregét, ezzel a parancsal küldte őket. Elvenvén szélesebb világra hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és keresztelkedik, megkeresztelkedik, üdvözül. Aki hisz, nem kárhozik el. Ilyen jelek követik azokat, akik hisznek. Az én katonáimat. Az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak, ha kígyókat vesznek föl, valami halálosra tisztnak, nem árt neki. Ha kezeiket betegekre vetik, azok meggyógyulnak. Tovább keresztény katonák, Jézus Krisztusnak nevében előttünk tartva a keresztet, meneteljetek, mintha indulnátok a háborúba. Krisztussal együtt meglettem feszítve, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Az ige megy tovább, elől Isten tör utat az éles kétélű kardjával. Nem csoda, hogy amikor Grand Termino bevette Richmond városát, az őt látó kis déli hölgy ikletet kapott. Ezt mondta az asszony, szemeim látták az Úr eljövetelének dicsőségét, kitapossa a tőkéket, ahol a harag neveli gyümölcsét, hatalmas, gyors karját villantotta fel vésőütésre. Menetel tovább az ő verhetetlen serege. Ámen. Hogyan vente fel Grand kapitány Richmond városát? Egyszerűen úgy, hogy elment Richmondba. Ámen. Így vette be Richmond városát. Isten katonái is így veszik be a bűnt, a betegséget. Egyszerűen eljönnek hozzájuk. Ámen. Így kell legyőzni a kétségeket, a félelmeket és a többi dolgot. Amikor egy elénk kerül egy dolog, egyszerűen levágjuk a kardukkal. Félre az útból. Így van. Isten ugyanígy kiveti őket a mennyből, és kivetette őket, mint most is fogja. A mi nagy főkapitányunk megmutatta, hogy mit tett. Ámen. Roy Robertson és Funk testvér és a többi itt lövő öreg veterán, ti tudjátok, milyen egy igaz kapitány. Egy alkalommal erről a kis Jeffersonville tűzoltóságról van szó. Fowler háza kigyulladt, és ott volt a Jeffersonville tűzoltóság. A kapitány azt mondta, adjatok ide egy kis vizet. Oda spriccoltak egy kis vizet a vékony gumicsőbe, aztán jöttek a cserkváli tűzoltók. Adjatok egy kis vizet oda, ők is oda spricceltek. De leégett az épület. Akkor hívták a Louisville-i tűzoltóságot. Onnan már képzett tűzoltók jöttek. Már messziről hallottuk a tűzoltó csengőket. A mi kis tűzoltóságunk kapitánya azt mondta, adjatok egy kis vizet ide, adjatok egy kis vizet oda. Ó, képzetlen emberek! Amikor a képzett tűzoltóság éppen leállt, ki volt fent a létrány? A létrán, a kapitány. Amikor a létra felment, ő is felment vele. Még mielőtt felért volna az ablakhoz, már is be is törte azt a baltájával. Fogta a baltáját, és keresztül hajította az ablak üvegen. Azt mondta, gyerünk fiúk, pár perc múlva eloltották a tüzet. Ilyen egy igazi kapitány. Nem kapitány, aki azt mondta, adjatok egy kis vizet ide, próbáljátok meg egy kicsit itt oltani. Az igazi kapitány azt mondta, gyerünk fiúk, ámen, ő ment elől, megmutatta nekünk, hogy mi a teendő. Gondoltam magamba, az a jól képzett tűzoltóság néhány perc alatt eloltotta a tüzet. Miért? Mert olyan kapitányuk volt, aki értette a dolgát. Testvérek, beszélhettek teológiáról, ha akartok. Beszélhettek embert csinált a felekezeteitekről, szervezeteitekről, és játszhattok ezekkel. Nekem olyan főkapitányom van, aki elmondta, hogy kell ezt csinálni. Azt mondott, ha megszagolhatom, ha érezhetem, ó, micsoda értelmetessé. Itt van, ahogy a főkapitány mondta. Lukács 4-ben, Lukács evangéliuma 4. Nézzétek, nincs időm felolvasni. Soha nem mondta, majd én elmondom, hogyan kell csinálni. Menjetek oda és hozzatok létre egy nagy szervezetet. Nevezzetek ki ilyen vezetőt, érseket. Ó, nem. Amikor a sátán eljött hozzá, azt mondta neki, éhes vagy? Változtass ezeket a köveket kenyérre. Ő azt felelte, megvan írva. Azt mondta a sátán, felvisszük erre a helyre, mutatunk neked valamit. De megvan írva. Megteszem ezt, ha te is megteszed. Megvan írva. Így mondta a főkapitány, hogy cselekednünk kell. Mit kell tennünk, testvérünk? Meg van írva. Az én nevemben ördögeket űznek. Ámen. Miről van szó? Meg van írva. Ezek a kapitány parancsai meg van írva. Ha valaki hallja az én beszédemet és hisz abban, aki elküldött engem, örök élete van. Meg van írva. Meg van írva. Meg van írva. Ezek a parancsok. Ilyen egy katona. Ez az Úr. Ez a főér, amelyen haladnunk kell. Mit tett ő? Oda sétált egyenesen Góliát elé. Mutatott neki. Hogyan mutatta meg Dávid a hadseregnek, hogy mi a teendő? Hogyan mutatta meg Dávid Izraelnek, hogy mi a teendő? Dávid név jelentése a szeretet, a megmentő. Értitek? Hogyan tette ez Dávid? Azt mondta, így kell csinálni. Bízzatok az Úr igéjében. Góliát pedig előlépett hozzá, és mondta, a lágyzsáb hegyével nyársalak fel, és a madarakat etetem meg vele. Ő azonban azt mondta, szervezetként jössz hozzám, modern tudósként, vagy teológusként jössz hozzám, hatalmas 4 méteres kardoddal jössz hozzám, résisakkal a fejeden jössz hozzám, és egy olyan pajzsal, amit fel se tudnék emelni a földről. Képzett harcosként jössz hozzám, doktori címmel, tudományos kinevezésekkel és fokozattal jössz hozzám, ezekkel jössz, én pedig te hozzád, Izrael Istenének a nevében jövök, és a mai napon a fejedet veszem. Amen. Az a vékonyka fiú egy hatalmas óriással szemben, de ő tudta, hogy hol áll. Izrael pedig reszketett ott hátul. Ó, szegény kis fiúcska. Góliát azt mondta, majd megmutatom, ki vagyok én, és közeledett felé. Dávidnek hite volt Jézusban. 5 kis kövecske. Az első kövecskével kezdte, megpörgette, míg a Szentlélek megragadta azt a kősziklát, és ki is lőtte. Góliát pedig a földön terült el. Így kell ezt csinálni. Így mondta Jézus, amit mondott, testvérek, akik a harcmezőre indultok, ha le akarjátok győzni ezeket az ördögöket, megmutatom, hogyan kell tennetek. Sátán azt mondta, eljövök hozzád, Góliád azt mondta, megmutatom, mire vagyok képes, éhes vagy. Ha te vagy az Isten fia, kihívlak téged. Azt mondod, Isten fia vagy, kihívlak téged. Ha te vagy az Isten fia, változtass ezeket a köveket kenyéré. Egyél, mert éhes vagy. Ha pedig te vagy az Isten fia, van hatalmad megcselekedni ezt. Ő pedig azt mondta, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember. Így tett a főkapitány. Aztán felvitte a templom tornyának csúcsába. Azt mondta, ha leveted magad innen, hiszen megvan írva, ó igen. Jézus azt mondta, igen, de az is megvan írva, hogy ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Látjátok? A te Istenedet, mert ez is megvan írva, értitek? Mit tett az Úr? Legyőzte a sátánt, az Isten igével, az ördög taktikája, hogy rávegyen téged az Isten igében való kételkedésre. A főkapitány azt mondta, vegyétek az Isten igét, és cselekedjétek ezt. Az én nevemben ördögöket űznek, a sátán pedig az ő főkapitányok. Igen, néhány felekezet próbálja elhitetni veletek, hogy vasvillát tart a kezében, és hogy a farka kétfelé ágazik meg mindenféle dolgot. Ne higgyétek el, a sátán nem ilyen, nem. A sátán ravaszabb ennél. Ne higgyétek, csak azért mondok ilyeneket, hogy megijesszék az embereket. Az ördög nem olyan. Először is az ördögnek nincs patája, legalábbis erősen kétlen. Hiszen ő egy szellem, az ördög egy szellem, neki vasvillája sincs. Nem, viszont van bölcsessége. Most figyelj, testvérem, az ördög egy bölcs, ravasz személy, nagyon is kiművelt, a világi bölcsesség szerint, igen, nagyon szép. Ellátta maga hadseregét a világ bölcsességével, olyannyira, hogy bizony tudnunk kell, miről is beszélünk, mikor ilyet hallunk, hogy a csodák ideje lejár. Igen, nagyon is vigyázunk a külsejére, testvérem, úgy értem, hogy nagyon okos, doktori cím, tudományos fokozat, nagy teológiai kitüntetés. Minden ott van a fejében, bizony bölcs, mint a kígyó, ó igen, ravasz. Gyönyörűen félre simított a haja, ruhája pedig apró gyűrődés sincs, okos, hogy ne próbálkozz beszélni vele, amíg nem tudod, miről beszélsz. Ismerjük a régi bevált taktikát, jól tudjuk, mit akar elérni, hogy kételkedjünk Isten igében. Bizony, nincsenek sarkantyúi, nem, bölcsesség, kimültség, szervezettség, ó igen, testvérem, a hadsereg is éppen ilyen. Nézzük csak, volt egy kis történet Svájcban. Ó, nem akarom kihagyni. Tehát egyszer Svájcban tört be a német hadsereg. Idegen jöttek arra a földre. Német hadsereg. Olyan volt, mint egy betonfal. Képzett katonák. Előre szegezett hosszú lándzsákkal. És jöttek egy szegény, egyszerű kis néphez. Hiszen milyen fegyverük volt nekik? Botok, kaszák, szerszámok. Hátráltak a német sereg elől, hegyek mögött pedig az ő házaik voltak. Így álltak előjük a svájciak. Semmi rosszat nem tettek a németekkel. Azok mégis jöttek, hogy elfoglalják a földüket. Ó, mi rosszat Igen, jöttek és akartak tenni valamit. Mi rosszat tett ez a kislány? Egy gyermek. Sátán pedig el akarja venni az életét. Bizony, itt van ő. A svájciak semmi rosszat nem tettek. Jó emberek voltak, csak meg akarták védeni az otthonaikat. Igen. Egy idő után viszont előrépett egy Arnold von Winkelried nevű svájci. Csak jött a német sereg. Teljesen körülzálták a svájciakat. És azt mondta, hogy mit tehetünk. Tengernyi képzett katona vette körül a svájciakat. A sátán is így csinálja. Jól képzett sereggel, igen, lándzsákkal, a kis sereg ellen. Nem is kell az ilyen seregnek más tenni, mint menetelni, és közben lándzsákra nyársalni a védekezőket. Ó, igen. Így lett volna vége a svájci hadseregnek. Ennyi lett volna az egész történet. És a hegy másik oldalán pedig az otthonaik voltak, a szerettei. A feleségeiket megverték, megerőszakolták, a kislányokat és a gyermekeket lemészárolták. Felégették az otthonokat, az állataikat, az élelmüket. Ó, igen. És mi történt? Arnold von Winkelried ikletet kapott. Azt mondta, svájci férfiak, a mai napon az életemet adom Svájcért. Amen. A mai napon életemet adom Svájcért. A többiek azt kérdezték, mit teszel? Azt mondta, csak gyertek utána, és harcoljatok azzal, amitek van. Felállt, eldobta a lándzsáját, ami nem volt más, mint egy kis bot a kezében, és azt kiáltotta felemelt kezekkel, miközben az ellenség felé rohant. Utat a szabadságnak! Teljes erejéből rohant az ellenség felé, amikor pedig odaért, annyi lándzsát szedett össze, ahányat csak tudod, és a saját mellkasába döpte őket. Miután elindult volna, azt mondta a többieknek, van egy kis házam odáját, benne a feleségem és a gyermekem. Elhagyom azt a kis házat, amit nemrég vettem. Szerettem a családomat, de a mai napom az életemet adom Svájcért. Az életemet adom a népem megmentéséért. Ilyen egy igazi hős. Azóta sem volt Svájcban háború. Ez a tett lezárta az ottani háborúk történetét. A német hadsereget szinte megbénította az a hősiesség. Az a hadsereg teljesen össze lett zavarva. A svájciak aztán sziklákat zúdítottak rájuk, és teljesen kikergették őket az országból. Azóta sem voltak németek Svájcban, pedig ez már több mint 100 éve volt. Testvérek, mert valaki egy dolgot cselekedett. Testvérek, volt egy idő, amikor a tudatlanság, a babona, a hitetlenség, a zűrzavar, a félelem Isten népét szorított a sarokba. Akkor is volt egy személy, Jézus Krisztus nevű, aki a mai napon azt mondta, az életemet adom a népét. Így igaz. Mit mondott a hadseregnek? Gyertek utána, és harcoljatok azzal, amitek van. Ha bototok van, harcoljatok azzal a bottal. Ne féljetek, ha pálcátok van, harcoljatok azzal a pálcával. Ha egy követek van, harcoljatok a kővel, amit csak van. Ezt mondja a főkapitányunk. Veszem Isten igéjét, és legyőzöm az ördögöt és az erejét. Mislikre aprította az ördögöt azzal az igével. Ámen. Üsd az ördögöt azzal, amit van. Még ha csak az egy ige is, az Úr, a te Istened meggyógyít téged. Kövesd őt. Ámen. Kövesd a kapitányunkat. Igen. Mislikre szaggatta az ördögöt. A sátán készen áll a hatalmas, gyönyörű királysággal, még több szépségével és többi dolgával. Igen. Igen. Jézus mondta, a világ gyermekei bölcsebbek az Isten országainak gyermekeinél. Most pedig a két nagy hatalom, most már be kell fejeznem. Ez a két nagy erő fog találkozni. Most van itt az betegség csapása. Igen. Ó, olyan tehetetlen az orvostudomány. Igen. Isten kis seregeit pedig sarokba szorítják. Testvérem, eljött a mostani Arnold von Winkelried ideje. Eljött az ideje, hogy most előálljon egy Isten embere. Eljött az ideje az illés színre lépésének. Eljött az ideje, hogy történjen valami. Ó, most csak isteni hadseregre gondoljatok. Egy pillanatra se álljatok meg olyasmiről gondolkodni, amit az ördög kínál nektek, hanem emlékezzetek arra, hogy Isten igéje soha nem vallott kudarcot. Ez a két hadsereg. Mit mondott Isten? Mit fog tenni ő? Amikor az ellenség hatalmas áradatként zúdul ránk, az Isten lelke gátat fog állítani az ár ellen. Te is ehhez tartozol-e? Igen. Erről tanulhatjuk a Jakab 4:7-ben. Ó, igen, álljatok ellen az ördögnek, és az ördög nem elsétál mellőletek, hanem elfut tőletek. Álljatok ellen az ördögnek! Hogyan kell ellenállni neki? Ugyanúgy, ahogy a főkapitányunk megmondta neki. Vegyétek az Isten igéjét! Így kell ellenállni az ördögnek, Isten igéjével. A főkapitányunk megmutatta, hogyan kell csinálni. Így van. Zárásként pedig a következőt szeretném elmondani. Gondoljátok az ősi ördög arcán. Szerintetek megtámadna egy gyermeket? Bármit megtámad az ördög. Jézus Krisztus is megtámadna. Eljön hozzád három támadással. Először megtámad egy betegség, aztán visszajön, azt mondja, csodák ideje lejár. Nem gyógyultál meg. Háromszor támadta meg Jézus. Három kemény támadással rohanta Jézus. Az Isten igében való hitetlensége. Jézus maga volt az ige. Persze az ördög ezt nem hitte. Ha tényleg te vagy, csak jött a vad támadásaiba. Ha te vagy az Isten fia, mutass egy csodát. Ó, igen. Jön és ezt mondja. Testvérek, ott háromszor való támadásba lendül. Ha tényleg te vagy. És mit tett Jézus? Jézus volt az Isten igéje. Ő volt az ige. Az ördög megtámadta az igét. Dicsőség az Úrnak. Annyira jól esik most prédikálnom, ezt őszintén mondom. Halleluja. Így igaz, Jézus az ige. Nekem is jól esik ezt felmondani. Kezdetben volt az ige, az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Az ige testé lett és lakozott. Jézus volt az ige, és mit tett ő? Miszlikre szaggatta az ördögöt. Ó, most már befejezem. Mit tett Jézus? Ő volt az ige. Tehát az igével leverte a sátán vad támadását. A sátán nehéz lovassággal jött Jézusra, így rohanta le Jézus az igét. Jézus pedig fogta az igét, és ízekre szaggatta az ördögöt. Halleluja! Bizony darabokra szaggatta az ördögöt, legyőzte az igével. Értitek az ördög támadását? Figyeljétek, nagyon figyeljetek a befejezést. Mi az ördög támadása? Kétségbe vonni az Isten igéjét. Ez az ördögi támadás. Látjátok már, hogy mi a legnagyobb küzdelem, amit valaha is írtok? Csak két erő van, sátán és Isten. Mi a sátán fegyvere ellened? Hogy kételkedést ébresszen benned a te fegyvered iránt. Így fosz meg a fegyverettől. Most figyeljük nagyon, figyeljetek. A kételkedést ébreszt benned a fegyvered iránt, az egyenlő azzal, hogy elhiteti veled, hogy a fegyvered nem elég erős. Ezzel minden fegyverettől meg is fosztom. Ó, nevét esvér, remélem soha nem felejtjük el. Nézzétek, az ördög abban a pillanatban megfoszt a fegyverettől, amikor kételkedést ébresztett fel benned a fegyvered iránt. Amint ilyen módon leteszed a fegyvert, már ki is estél a küzdelemből. Véged van. Tartsd erősen ezt a fegyvert. Ne tedd le. Látjuk az ördög kételkedését? Még egy dolgot akarok mondani. Oroszország. Háborús veteránokért akarom elmondani, értitek? A Biblia olvasók. Miket beszéltek Oroszországról, és miért foglalkoztok annyit az oroszokkal? Tőlem ugyan nem halljátok, hogy bunkereket kell építeni, ugye? Miért foglalkoztok az oroszokkal? Oroszország semmi. Egy háborút sem fognak megnyerni. Nem lesznek ők a világurai. A kommunizmus nem fogja legyőzni a világot. Mi van veletek? Figyeljetek! A kazettákról is. A világhoz szóló. Bárholva is jussanak el ezek a felvételek. És az itteniek. Oroszország és a kommunizmus semmi felett nem győz. Isten igéje nem téved. A római katolicizmus vonja uralma alá a világot. Nézzük csak Dániel látomását. Ez Isten igéje. Te Nabukadnezar király, az aranyfej, Babilon, másik birodalom győzne majd téged, amely ezüstből lesz. Látjátok? Ez volt a méd-perzsa birodalom. Aztán jöttek a görögök, Nagy Sándor vezetésével, utána pedig Róma, és sehol egy szó nincs arról a kommunizmusról. Róma hódította meg a világot. Jézus Krisztus Róma tartományában született, és ott volt az üldöztetése. Első eljövetelekor a római birodalomba érkezett, most pedig a második eljövetelét várjuk. Üzenete a római egyház miatt szenved üldöztetés, mert az összes többi anyja is. Amikor pedig Jézus visszatér, el fogja törölni a római birodalmat. A zsidók mindig is ezért várták az ő eljövetelét, hogy eltörölje a római birodalmat. A világ minden felekezete a katolicizmus hierarchiájában formálódott meg, és ott formálja maga szervezetét. Igen. Az egyházak világszövetségében is szerveződnek egyé. Nem Oroszországról van szó, hanem Rómáról. Ez így szól az Úr. Igen. Mutassatok nekem egyetlen igeverset, amely szerint a kommunizmus vagy Rómán kívül bármely más hatalom hódítaná meg a világot. Győztek-e a méd perzsák Nabukadnezar fölött? Természetesen. Győztek a görögök a méd perzsák felett? Igen. Győzött a Róma a görögök felett? És fel lett-e szakítva ez? A római birodalma? A mai állapotra megfelelően? Eisenhower nevének jelentése a vas. Ruszcsov nevének jelentése agya. Találkoztak ők ketten? Ruszcsov levette a cipőjét. Brennan testvér kopog. A szószéken kell kopognom, hogy világossá tegyem, hogy megértsétek. Mi a baj az embereknek? Hová tűnt a hit? Talán nem hiszitek, hogy Isten igéje az igazság? Az pedig nem itt belül van? Mi bajuk van a prédikátoroknak? A kommunizmus. Minden prédikátor a kommunizmus ellen hadakozik. Pedig a kommunizmus semmi. Ami igazán számít, az ördög ott lóbálja az orrotok előtt, és észre sem veszitek. A katolicizmus és a felekezetiség az. Róma pedig minden felekezet anyja. A Biblia azt mondja, parázna volt ő, és a leánya is paráznák lettek. Paráznák Isten ellen és az ő igé ellen. Katonák, ragadjátok meg az igét. Írgalom, angyalai, maradjatok azzal az igével. Egy napon én elveszek, de az ige soha nem veszhet el. Ti pedig fiatalok, ha nem az én nemzedékem idejében történik meg mindez, akkor majd ti lesztek a szemtanúim. Erről van szó. Hallottátok ma reggel a híreket? Arról van szó, hogy Kennedy asszony ellátogatott a pápához. És hogy a pápa mit mondott? Látjátok, a világ minden vallása. Ó, talán jövő vasárnap egy kicsit többet beszélünk erről. Látjátok, ne Oroszország miatt aggódjatok. Oroszország csak apró porszem, nem más. Ne féljetek a kommunizmustól, hanem figyeljetek a katolicizmust. Hogyan egyesül majd a többi felekezettel? Az igében említés sincs arról, hogy a kommunizmus világ uralomra jut. Én pedig az ige szerint megyek. Függetlenül attól, hogy más mi szerint megy. Hiszem, hogy az ige számít. Igen. A katolicizmus hódítja meg a világot. A Biblia mondja, a paráznák anyja. És fél napig tudnék prédikálni erről. Ó, igen. Amikor az ellenség támad bennünket, akkor azt mondja, ó, csatlakozz kell ehhez vagy ahhoz. Hátrálsz és alkotkodsz. Egy igazi katona nem teszi ilyet. Mit teszünk ilyenkor? Az elme, annak okáit az elme legyen. Ezt mondja a Biblia. Annak okáit az elgondolás legyen bennetek, ami Krisztusban volt. Milyen elgondolása volt Krisztusnak? Az igével maradni, így igaz. Az igével maradni, az atya igével maradni. És minden alkalommal győzött az ellenség felett. Amikor pedig az ellenség is próbálta megmondani neked, most ezt kell tenned, meg azt kell tenned, akkor mi a teendőd? Hogy az igével maradj. Mit csinálsz ilyenkor? Veszed az igét. Mi az ige? Itt mondja el a Biblia. Most olvasjuk. Istentől jött a lelkednek, értitek? Nézzétek, és vegyétek fel az üdvösség sisakját, és a kardot, a lélek kardját. A lélek kardját, mi az? Az Isten igéje. Annak a léleknek a kardja, amely az elméden keresztül jön beléd. Mivel harcol a lélek? Mivel harcol a szent lélek? Érzékekkel, érzelmek, érzékekkel, érzelmekkel? Az igével, a szívvel, dicsőség az Úrnak. Mivel harcol? Talán érzésekkel? Az igével. Halleluja! Isten igével harcol a lélek. Isten lelke oda ment az ördög elé, és azt mondta, megvan írva, ámen, megvan írva. Az ördög pedig csak megadni tudta magát. Mit teszünk? Vesszük a kardot, ami az Isten igéje. Megragadjuk a hit kezével, a hit erős kezével húzzuk elő a kétélű kardot. A Biblia mondja a Zsidó 4-ben, hogy ez az kétélű kard minden irányban van. Vág! Testvérem, mit kell tenni? Venni az igét. Venni a lelket, hogy hadd jöjjön be a lélek a szívedbe. Nyisd meg az elmédet, és mondd a te igéd igazság. Te is csináld ezt, testvérnő. Brennan testvér ismét a beteg testvérnőhöz beszél. A te igéd igazság. Uram, egyáltalán nem figyelek arra, hogy mit érzek, és hogy mások mit mondanak. Megállok, és kitakarítom minden csatornámat, minden zűrzavart, minden kétséget, kételkedést. Mindent, ami csak bennem volt, minden emléket, minden érzés, minden eddigi betegséget, minden más dolgot, megtisztítom a csatornáimat, elhagyom mindezeket, egyenesen a lelkemhez jövök. Ó, jöjj, Uram! Azt mondtad, hogy szabad akaratúvá tettél engem. Azzá tettelek, fiam. Rendben, megnyitom a szívem és az elmémet. Jöjj, Úr Jézus! És ragad meg a hitet, a lélek kardját, ami így szól az Úr. És kihágy! Halleluja! Amen! aztán pedig kaszabolj le minden előtte lévő ellenséget, minden szellemet, amen. Erről van szó, minden ellenséget kaszabolj le. Ha valami gonosz lélek akarja veled éreztetni, csak vágd le azt a lelket Isten igével. A mi erőnk pedig az Úr öröme, az én erősségem. Távozz tőlem, bum, már le is vágtál az igével. Akár egy démon, akár egy ellenség, egy betegség, akár egy kór, bármi, zúzd le, és vedd elő a lélekkarját, és zúzd nagyon. És abban az első csapás után úgy tűnik, hogy az ellenfél nem mozdul, akkor is vágj oda még egyszer. És újra és újra, míg keresztül nem vágtad, mint egy kis csíp, amikor lyukat vág magának a tojáson, vagy mint egy sas, amit te vagy. Bújj ki a betegség öreg tojás híjából. Törj utat magadnak, és mondd halleluja. Hol a következő? Amen. Harc van, ilyen egy katona. Ilyen a kereszt katonája. Igen. Végezz minden ellenféle. Miért? Miért? Mi vagyunk Ábrahám elrendelt királyi magva. Amikor Ábrahám mindent megtagadott, ami Isten igéje ellen szól, utat vágott magának minden előtt álló akadályon keresztül. A többiek azt mondták, túl öreg a feleséged, levágd ezt az állítást az újatyából. Az öreg azt mondta, nem vagy képes erre, képtelen vagy erre. Ábrahám ezt is levágta, és addig vágta és vágta, amíg utat nem tört magának rajta keresztül. Hol a következő? Költözd ide a sátorodba. Oda ment és épített oltár. Oda ment az ördög, és azt mondta neki, biztos lesz benne, hogy nem ez a megfelelő hely. Pedig itt maradok, menjél a földemről. Azt mondta, halleluja! Lót azt mondta, jobban teszed, ha lejössz ide. Nagyon jól érezzük magunkat itt. Mindannyian van külön szervezetünk. Ó, igen, feleségem ezt meg azt teszi. Sára azt mondta, Ábrahám, hallgass Sára, halleluja, ide áll. Isten ide helyezett engem. Pontosan itt fogok állni. Isten ide helyezett engem. Hajoljon meg minden hatalma Jézus nevelő. Térdeljen le a mennyei angyalsereg, és előhozva a királyi gyémánt követ, mindennek urává koronázza őt. Krisztuson állok én, a szilárd kősziklám. Minden más föld süllyedő homok. Minden más föld csak süllyedő homok. A halál maga is, és minden egyéb nem más, mint süllyedő homok. De én Krisztuson a szilárd kősziklán állok. Ábrahám királyi magva, királyi mag. Ó, Anglia válogatott hadserege, Anglia királysága, királyi vér, és mindezek a dolgok. Krisztus királyi magva pedig a szent lélekkel betöltekezett gyülekezet. A királyi mag az ígéret szerint, és nem az érzékek szerint. Isten ígérete által, Isten igével állnak meg, és hallelujat kiáltva utat törnek maguknak. Még a halál is eljön, és azt mondja, már a küszödömön állok. Ó, félre Jordán, átkelek rajtad. Vágjatok utat az ígéret földjére. Igen. És mi történik, amikor a csata véget ér? Most már tényleg befejezem. Mi történik, amikor a csata hazatér? A szentek hazavonulnak. Meg akarom kérdezni tőletek, mi történt? Mi történt, amikor Hitler Franciaországba ment? Azt mondják, ez a német tyúklépés. Az ég sem látszódott a sok repülőtől. Látjátok, ott álltak és elhaladva győzelmüket ünnepelték. Amikor Sztálin Oroszországba jött, a tankok mérföldeken keresztül ott mentek. Igen. És nem lehetett látni semmit. Igen, és az orosz katonák ott álltak. Ó, igen. És ott keresték egymást. Keresték azok a katonák, és figyelték egymást, és ünnepeltek. Amikor meghallottuk, hogy véget ért a háború, kiáltozni kezdtünk és sípoltunk. Igen, ünnepeltek. Amikor pedig a hősök hazatértek, mi is eléjük mentünk, kiáltoztunk, ordítoztunk. Egy unokatestvérem is ott volt közöttük. A katonák annyira megvoltak sebesülve, hogy nem tudtak felkelni az ágyukból. Így odagorították őket a hajókon, hogy láthassák a szabadság szobrot. Azok a nagy termetű harcosok pedig ott álltak, és folyt a könny az arcukon. Földre borultak, amikor meglátták a szabadság szobrot, hiszen 4 évig voltak távol a hazájuktól. 4 évnyi küzdelem és harc sokja állt mögöttük, de tudták, hogy a feleség, a kedves, az édesanyja, az édesapa és a szeretteik mind ott voltak a szabadság szobor mögött. Ez jelképezte mindazt, amiért harcoltak. Ó, csak úgy harsogtak a sípok, és New York egész vára csak úgy kiáltozott, amikor a hősök hazatértek, és minden milyen kicsinek fog tűnni. És volt egy ütközet, és ott volt egy római császár. Azt akarom, hogy a legkedvesebb hadvezérem álljon mellettem a szekeremben, a győzelmünk ünnepeket, mikor megünnepeljük. A tisztek pedig mind nekiláttak és készülődtek, kifényesítették a pajzsokat és szépen meneteltek az igazi katonák. Aztán egy kis öregember jött a császár elé sebesülten. A császár azt mondta, várjunk csak, te ki vagy? Nem vagy úgy felöltözve, mint egy katonatiszt, gyere ide? Hol szerezted ezeket a sebeket? A katona azt mondta, csatamezőn. A császár azt mondta, mász föl ide, veled akarok menni egy szekéren. Miért? Mert mutatta, hogy harcolni volt. Ó, uram, légy irgalmas az olyanokhoz, akik már attól sebesülnek, mondják magukat, hogy a kezüket megkarcolták egy konzerves dobozzal. Én csatában akarok sebeket szerezni, ahogy Pál mondta, testemben hordozom a Jézus Krisztus sebeit. Ezért akarok a harcmezőn küzdeni. Egy napon pedig eljön a mi nagy főkapitányunk, felfegyverzett bennünket, nekünk adta az Isten fegyverét, a Szent Lelket és az igéjét, hogy küzdjünk vele. Azon a napon, amikor a mi nagy főkapitányunk vonul be, én akarok vele egy szekéren hazamenni, ti nem? Akkor pedig karon fogom a feleségemet, körülnézek, és látom a testvéreimet, az ő feleségeket, és gyermekeiket, és így sétálunk majd végig a paradicsomban. A levegő pedig tele lesz az angyali seregek hímuszaival, az lesz ám az igazi ünneplés. Amikor pedig a küzdelem véget ér, koronát teszünk a fejükre. Ó, kereszt katonái, ragadjátok meg a hit kezével, és erősen tartsátok ezt a fegyvert ma délelőtt. Ó, mit gondolsz erről, testvérnő? Készen állsz? Készen állsz, kis hugom? Húzz elő a fegyvert, és mondd, Istenem, nem törődöm azzal, amit az ördög mondott nekem, és azzal semmit mások. Ma délelőtt hiszek. Ó, a testvérnő azt mondja, én is hiszek. Hiszek, ahogy minap mondtam, néhány vasárnap ezelőtt egy férfi álmot látott. Azt álmodta, hogy az ördög egy apró kis lényként odaszaladt hozzá. Azt mondta, bú! A férfi hátraugrott, az ördög pedig megnőtt. Bú! A férfi pedig megint hátraugrott, az ördög megint nagyobb lett. Végül pedig olyan nagy lett az ördög, hogy le tudta győzni a férfit. Tudta, hogy valamivel meg kell küzdeni ellene, ezért körülnézett. Nem talált semmit, amivel harcolhatott volna, úgyhogy felvette a Bibliáját. Az ördög megint ment, azt mondta bú, a férfi is azt mondta bú, és szépen visszaijesztette az ördögöt, aki egyre kisebb és kisebb lett. Aztán végül halálra verte a férfi az ördögöt a Bibliával. Katona vagy? Igaz vagy, testvérnő? Vedd az igét és mondd, megvan írva, ámen, nem halok meg, hanem élek és hirdetem a szent sátorban az Úr dicsőségét, mert jó az Úr. Hiszitek ezt? Hajtsuk meg a fejünket. Ó, Úristen, mennek és fölnek teremtője, hadd tudják meg az emberek, hogy még mindig te vagy az Isten. Nem számít, Uram, hogy mennyit prédikálok, és hány dolgot mondok el, hiszen egy szó tőled többet elrendez. Itt fekszenek előttem ezek a zsebkendők, beteg embereket képviselve. Imádkozok, mennyei atyám, hogy az áldásod és erőd nyugodjon meg mindannyiukon, miközben kezeimet rájuk helyezem. Istenem, Jézus Krisztus nevében imádkozom, hogy szent jelenléteddel kend fel ezeket a zsebkendőket, mert ez megvan írva a te igédben. Semmi nem állhat meg az ige ellen. A te igéd pedig azt mondja, Pál testéről zsebkendőket és keszkenőket vettek le. Tisztáltalan lelkek pedig elhagyták az embereket, és meggyógyultak különféle betegségekből. Mi nem vagyunk Pál apostolok, de te még mindig Isten vagy. Ugyanaz a Szentlélek van. Úr Jézus nevében kezeimet ezekre a zsebkendőkre teszem, és kérlek, hogy áld meg és gyógyíts meg valamennyiüket. Istenem, aki pedig ebben az ágyban fekszik itt, még csak egy kisgyermek. Egy gyönyörű kislány. Nem élhet, Uram, ha a sátán gonoszságot cselekedett vele. A föld szeretett orvosai mindent megtettek a kislányért. Nem sikerült nekik. A bölcsességük kimerült. Már semmit nem tehetnek. Uram, annyira boldog vagyok, hogy egy történethez még tartozik egy fejezet. Lapozhatunk, és a következő oldalon láthatjuk a nagy doktor színrelépését. Őt hívjuk most tanácsért ma délelőtt. Uram, nincs-e megírva a te igédben, ezek a jelek követik, akiket hisznek? Uram, ha eddig nem hittem, add, hogy most higgyek. Ha ez a kislány nem hitt eddig, add, hogy most higgyen. Ezek a jelek követik azokat, akik hisznek. Kezeiket a betegekre helyezik, és ők meggyógyulnak. Az is megvan írva az én nevemet, ördögöket űznek az én nevemben. Uram, az övéki a te beszéded, a tiéd, a te igéd, és most szolgálnak nekem. Ha ketten vagy hárman összegyűltök az én nevemben, közöttetek leszek. Ha egyetértetek ebben, kérjetek bármit is megadatik nektek. Istenem, ez a gyermek valószínűleg a legbetegebb az épületben, mert nélküled már nem sokáig élhet. Ő a legbetegebb. Mindannyian egyetértésben vagyunk. Itt mindenki egy katona is hisz. És ebben a csoportban Ábrahám királyi magvár. Sátán felé menetelünk most. Ó, ti is, kik hallgatjátok ezt a szalagot, higgyetek. Sátán pedig készülődsz erre a távozásra, mert a fegyvereink fényesen ragyognak. Férfiak és asszonyok tartják kezükbe azt a kartont. Ellened menetelnek ezért a kislányért és minden szükségét. Jöjj ki belőle, Sátán. Hagyd el ezt a gyermeket. Az élő Isten hadseregéként győzünk feletted. Hagyd el őt a Jézus Krisztus nevében. Amen. Most pedig megyek, hogy kezemet ráhelyezem. Sátán, megkötözted ezt a gyermeket, és ilyen gonoszságot tettél. Tudom, több vagy, mint méltó ellenfél egy emberi lényel szemben. De az Úrral szemben nem vagy méltó ellenfél. Ezért az ő nevében jövök. Hagyd őt el, te gonosz élek. Betegség démonja, jöjj ki ebből a gyermekből, és legyen szabad ez a kislány a mai naptól kezdve. Jézus Krisztus nevében parancsolom ezt. Amen. Úristen, halottak feltámasztásával bizonyítottad, hogy te Isten vagy. Támaszd fel ezt a fiatal kislányt egészségére és erőre. Hadd tudjon a saját lábán megállni ma délelőtt ebben az épületben. Az ördög hagyja elő, elhagyta őt, és meg fog gyógyulni. Halleluja! Hadd éljen Isten dicsőségére és tiszteletére. Elmondtuk, most történjen meg. Vannak-e mások, akik kézfeltartásra szeretnék jelezni? Ó, ti is, akik hallgatjátok ezt a szalagot, emeld fel a kezed, akarom, hogy imádkozzanak értem. Beteg vagyok, ó, halleluja. Istenre van szükségem, a családom szükségem van, a gyermekeim szükségem vannak. Nem tudom, hogy mennyi időnk van még. Van elég időnk, hogy engedjük azokat az embereket előle haradni. Nagyon magabiztosnak érzem magam ma délelőtt, tényleg. Igen. Gyere ide, fiam, gyere le ide, és ezt a csapatot vezesd át erre az oldalra. Először az a csoport jöjjön, utána pedig majd hátulról jöjjenek előre a székek között. Akkor majd mindenkit elhaladhat. Ó, most pedig szeretném, ha Neville testvér, és még néhány szolgáló testvér megállna itt mellettem. Ó, igen. Felöltözted már a fegyverzeted? Amen. Brennan testvér, elfordul a szószéktől, és a beteg testvérnőhöz beszél, akiért imádkozott. Most már minden más. Menj haza, és gyógyulj meg. Amen, halleluja. Az a kis leányzó, aki haldoklott, meggyógyult. Katonák, mindannyian húzzátok elő a kardotokat. Kereszt katonái, húzzátok elő a kardotokat, és meneteljetek tovább. Krisztuson állok, a szilárd kősziklán, halleluja! Minden más csak süllyedő homok. A gyülekezet örvendezi. Rendben, most mindnyájan gyertek át erre az oldalra. Mindenki imádkozzon most, ahogy a sor elhalad. Jézus nevében gyógyítsd meg ezt az asszonyt. Húzd elő a kardonat, menj vissza a székedhez és kihágyj. Ó, imádkozzunk! Ó, ti is ott! Ó, imádkozzatok! Csak mondjátok ki, amivel az ördög bántott benneteket! Csak mondjátok ki! Ó! Ó, halleluja! Ó, emeld fel a kardot, testvér! Ti is! Ó, ti is! Itt vagytok! Igen! Ez valóság! Halleluja! Csak kiálts az Úrhoz! Igen! Csak kiálts! Csak kiálts a feleségedért! Csak kiálts a gyerekeidért! Ó, igen! Csak kiáld az anyádért, jó, igen. Az apádért, ó, a rokonaidért, ó. Ó, igen. Ó, ő itt van. Halleluja. Köszönjük, Úr Jézus. Te itt vagy. Halleluja. Ó, halleluja. Ó, halleluja. Ó, halleluja. Halleluja. Imádkozzatok ti is. Ó. Ó. Tovább, keresztény katona. Jézus keresztjét előtartva, meneteljetek, mintha indulnátok a háborúba. Félre az útból, Sátán! Mi a baj, katonák? Gondoljátok, hogy győzhetünk? Ó, halleluja! Ő már győzött! Többek vagyunk, mint győztesek Jézus Krisztusban. Minden ördögöt kihűzünk, mindent. Amen. Ó, gyere testvérem, imádkozzunk tovább. Imádkozom, hogy meggyógyulj. Uram! Ó, Uram, dobd testvéremet és gyógyíts meg, Atyám, Jézus nevében. Ó, Jézus Krisztus nevében gyógyíts meg azt a testvérnőt. Ó, te is, aki ott vagy, aki itt hallgatott piros ruhában, te testvérnő, aki el vagy keseredve, ó, igen, most ő hozzád beszél. Csak nyugodj meg, csak ő elhagyott téged, az ördög elhagyott téged, csak örvendez, ó, Úristen, mennek és fölnek teremtője, Istenem, tudod, mi van a szívekben, mindent tudsz. Imádkozom minden anyukáért, minden apukáért. Ó, igen, Jézus Krisztus nevében, odaszállom Jézus Krisztus nevében. Istenem, légy testvérnő, mert tudjuk, az örösség miatt a halál akar úrá lenni a test fölött, most a Jézus nevében. Jézus Krisztus nevében áld meg ezt a kislányt, Uram. Harcolni kell az iskolában. Ó, mindenki, minden fiatal, aki az iskolában van, ó, imádkozom az áldásotokért. Hadd tudja előhozni minden fiatal ma a kardot, hogy menjen tovább, mert itt van ez a könyv, Uram, a te nevedben dicsőítelek téged. Istenem, áld meg ezt a testvért. Add meg a kérését. Ó, igen. Ó, Jézus Krisztus nevében. Jézus Krisztus nevében imádkozunk. Ó, igen. Imádkozunk. Ó, Istenem. Te itt vagy. Ó, csak tegyétek egymásra a kezeiteket. Ó. Gyógyítsd meg az én testvéremet. Emlékezz meg arról az özvegyről. Ó, Istenem. Ó, igen, valaki azt mondja, az édesapám meghalt. Istenem, segíts meg őt Jézus nevében. Jézus nevében gyógyíts meg a testvéremet. Ó, Istenem, segíts. Ó, Istenem, Jézus nevében. Jézus nevében. Érted már? Hiszel? Jézus Krisztus nevében imádkozunk. Ó, Istenem! Ó, tudjuk, mennyi nehézségen kell átmenni ennek a drága kis szívnek. Ó, imádkozom, Istenem! Húzd elő azt a kardot, edd és menetelj tovább Jézus nevében. Ó, Istenem, gyógyítsd meg azt az asszonyt, add meg a kérését, hadd vegye a nehézség idején maga mellé azt a kardot. Ó, szegény asszony, ó, de győzni fog. Atyám Isten, imádkozom, hogy meggyógyítsd a testvérünket. És Jézus Krisztus nevében. Ó, gyógyítsd meg. Ó, igen. Tovább folytatódik az imádkozás. Csak imádkozzunk mi is, akik hallgatjuk ezt a felvételt. Az Istennek a felkent igéje itt van. Ó, minden lehetséges. Ó, igen. Ó, mennyire szeretjük ezeket az idős testvéreket, Uram. Imádkozom, hogy add meg a kérésüket. Mennyi, Atyám, imádkozunk, ó Istenem, a kereszt katonája elő fogja húzni azt a kardot ma délelőtt, és menetel tovább. Ó, imádkozom, hogy gyógyítsd meg, add meg a szíve kérésén. Ó Istenem, kereszt katonája, erősítsd meg, Uram, szolgálhasson téged. Jézus nevében imádkozunk. Jézus nevében. Köszönjük, Úr Jézus! Dicsőség Istennek! Imádkozom, gyógyíts meg, Uram! Ó, mennyei Atyám! Az evangélium szolgája, Storka, Istenem, imádkozom, miközben Isten hatalmas serege felemelt kardokkal menetel előre. Adj neki győzelmet, Uram! Ó, Uram, a férje rákban haldoklott, Uram! Az orvosok lemondtak a gyógyulásáról. Ó, ma pedig itt van velünk, ó, igen! Erősítsd meg, Uram, hogy szolgálhasson téged, ó, Istenem! Itt van a kereszt katonája! Jézus nevében azt akarom, hogy ez a kis hölgy, ó! Azt akarom, hogy ez a... Valami baj van ezzel a prédikátorral? Jöjj ide, kitestvérnő! Kitestvér. Ezt a férfit hazaküldték a kórházba, mert rákban haldoklott. Egy éve? Kettő? Két évvel ezelőtt. Az orvosa már csak néhány napot adott neki. Egy délelőtt pedig elmentünk hozzá, és imádkoztunk érte, ahogy érted is. A daganatnak pedig semmi nyoma sincs. Meggyógyult. Amen. Ezt be kell ismernem, mondja kitestvérnő. Jobb súlyban van, mint eddig valaha. Ez a testvér és a felesége már akkor az evangéliumot hirdették, amikor én még meg se születtem. Itt van, most kitestvérnő mondja, 50 évesek, 55 éves volt akkor, igen, mielőtt megszülettem, ők már az evangéliumot hirdették. Most itt van ez a testvér, 81 éves. Volt egy ébredési alkalmunk, két hétig tartott, és ott minden este prédikált. Tehát egy kéthetes ébredési alkalom minden este prédikált. 81 éves, meggyógyult, pedig időskorában rákos volt. Rendben. Testvérnő, te jössz, hiszel? Ó. Tovább keresztény katonák, rendben. Mindannyiótoknak mondom, mit teszünk most? Így szól az Úr. Mihez kezdünk? Csak töltjük itt az időt. Sátán, vesztettél? Hogyan töltjük itt az időt? Elmondjuk, hogy Sátán vesztettél, jövünk már. Menetelünk az ígéret hölgyére. Mi az? Mi az a nagy hegy Zorobábel előtt? Ki az, aki előtte áll? Pusztasággá leszel. Miért? Mert a két élő karddal vágjuk őt a földig. Így igaz, rendben. Tovább keresztény katonák. Jézus keresztjét elől tartva meneteljetek, mintha indulnátok a háborúba. Krisztus a királyi mester, az ellenség felé vezet, az ő igével. Előre a küzdelembe, csak a zászlait nézzétek. Tovább keresztény katonák, Jézus keresztjét elől tartva, meneteljetek, mintha indulnátok a háborúba. Halleluja! Mit tettek? Mi volt az első dolog, amit Izraelé való csatában tettek? Először az énekesek mentek előre. Aztán mi következett? A frigyláda, azután az ütközet. Így van? Hiszitek most? Tovább keresztény katonák. Ó, énekeljük. Minden kétséget félretesszük. Lábukra állunk, és menetelünk a csatába. Álljunk most föl mindannyian. Halleluja! Csodálatos! Ó, halleluja! Nincs közöttünk megoszlás, mindegy test vagyunk, egy remény és egy tanítás, és egy a mi jóságunk. Aki hiszi ezt, mondja ámen, halleluja, hiszitek ezt? Győztesek vagyunk. Hol van az ellenség? A lábaink alatt. Kik vagyunk ma? Krisztusban feltámadotta. Testvérnő, a betegségnek vége. A kis testvérnő. Hiszed ezt? Most pedig menj haza. Jól érzed magad? A testvérnő meggyógyult. Halleluja. Halleluja. Hányan vagytok jól? Halleluja. Amikor pedig kiáltottak, leomlottak a falak. Ámen. Ők pedig bevetették azt a várost. Bevették azt a várost. Ámen. Bevették a várost. Ámen. Ámen. Most pedig ne felejtsétek el a mai esti alkalmat. Neville testvér lesz itt ma este. Ő hozza nekünk a jó üzenetet. Vasárnap pedig, jövő vasárnap az Úr akarja, ott leszek. Most pedig menjünk, és az épületből kisétálva énekeljük tovább, keresztény katonák, énekeljük. Mai naptól fogva soha ne tegyétek le a kardot. Vegyétek elő, mert mi győzünk. Ó, igen! Teljes szívemből hiszem, hogy aki meghallgatja ezt a felvételt, és ha hisz, annak az életem megváltozik. Dicsőség az Úrnak. Az Úr áldja meg a magyarországi menyasszonyt. Gyertek ki a káoszból, gyertek ki a felekezeti összevisszaságból. Gyertek Krisztusba, mert még szól az a hang. Újra összegyűjti Isten az ő népét az elragadtatásra. Isten áldjon meg benneteket.